Na, akkor egy újabb próbálkozás, de nekem tetszenek a görbéim.
Tetszenek a görbék?
Nekem is tetszenek a te görbéid.
És ez egy rajszakkör szlogénje.
Oké. Csapó! Sziasztok, drága hallgatók! Újabb kedd, újabb adás, és újra itt vagyunk az InGame-ben. És két régi ismerősömmel, akikkel már nagyon sokat találkoztunk, a talpolatnyi történetek. Dóri és Edvárdja most a vendégem. Sziasztok!
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 Itt vagyunk újra az InGame pubban. Nem tudom, voltatok már itt? Vagy ez az első alkalom?
Én most járok itt először.
Én sem voltam még itt, de nagyon szimpatikus a hely, és lehet játszani, tök jó.
Igen, videójáték, úgyhogy erre jártok, akkor gyertek be, Klauzál utca 26-28. És van egy visszatérő szokásunk, beolvassuk a visszajelzéseket, amiket küldtetek nekünk. Erdei Gergely ajánlott minket Facebookon, azt írta, hogy minden adás egy szeletke a világból, profi podcast, online rádióadás, érdekes emberekkel, izgalmas történetekkel, nagyon ajánlott. Hát köszönjük szépen a visszajelzést, illetve Prestják Kriszta szintén Facebookon írt rólunk egy ajánlást, azt írta, a minőségi alternatíva a hallgathatatlan rádiódak... Minőségi alternatíva a hallgathatatlan rádióadókkal szemben. Izgalmas és érdekes utazós sztorik, kellemes beszélgetések, a műsorok hallgatható... A műsor...
Felolvasom.
Felolvasod?
Tehát Prestják Kriszta írta ezt a Facebookon. Minőségi alternatíva a hallgathatatlan rádiókkal szemben. Izgalmas és érdekes utazós sztorik, kellemes beszélgetések, a műsorok hallhatóan közel hozzák a nagyvilágot. Köszi az egészet, várom az újabb részleteket.
Szuper! Én is köszi a felolvasást. Illetve még egy fontos felhívásunk van, mivel évadzáró eseményt szervezünk, ahol találkozhattok többet között az összes eddigi vendégünkkel, illetve velünk is, június 13-án Budapesten. A részletek hamarosan Facebook csatornánkon, Instagramon elérhetőek lesznek, úgyhogy kövessétek és gyertek el minél többen, illetve még küldjetek nekünk észrevételt az adással kapcsolatban, szokásos elérhetőségeken hellokukac.stereotrip.hu, illetve Facebookon, Instagramon. És hát akkor csapjunk bele a mai témánkba, mert hát két prekoncepciót is szeretnék itt veletek ledönteni, ez pedig hát Amerikával kapcsolatos, és két olyan dolog van az emberek fejében, az egyik az, hogy Amerika drága, és oda nagyon drága elutazni, a másik pedig az, hogy az amerikaiak kevésbé foglalkoznak a környezetükkel, és hogy ott minden csomagolás ilyen hatalmas, és csomagolásra nagyon nagy hangsúlyt fektetnek, és hát nem éppen a környezettudatosság és a zero waste a legfontosabb, ami nektek viszont egy ilyen, hát nem is tudom, mottótok és
misszió.
Missziótok, köszönöm szépen. Úgyhogy kezdjük azzal, hogy ugye van egy blogotok, ami talpalatnyi történetek, ami kezdetben egy utazós blog volt, és az kicsit átalakult egy ilyen, hát egy ilyen misszióvá. Hogy meséltek erről?
Igen, ez egy, még most is azért alapvetően egy utazó blog, és az utazásainkról írunk benne, de inkább egy kicsit most már arról is szól, hogy mi az, amit mi tanultunk az utazásról, vagy az utazás mit tanított nekünk, és hogy milyen életmód az, amit mi élünk, úgyhogy egy kicsit inkább ilyen utazós életmód blog lett, és minden olyanról beszélünk rajta, ahogy mi itthon is éljük a mindennapjainkat, úgyhogy egy ilyen hulladékmentes, utazós blogként tudjuk meghatározni szerintem.
Igen, tehát alapvetően egyetértek ezzel, amit Dóri mond, utazós blog, de hogy van egy király szemüvegünk, egy király napszemüveg, és ez a hulladékmentesség, és hogy ezen keresztül próbáljuk megismerni a világot, illetve megmutatni a világot, és hogy ezt kölcsön adjuk jobbra-balra ezt a szemüveget az embereknek, amerre járunk, akár itthon is, ugye előadásokon, meg akikkel találkozunk nap, mint nap, vagy az utazásaink során.
Már nagyon sok előadásotokat hallottam, most nem régen például nálunk is a cégnél benn voltatok, és előadtátok ezt. És az egyrészt, hogy ti magatok csináljátok ezt, de azon kívül ezt próbáljátok másoknak is átadni. Hogyan jött az első szemléletváltás a ti életetekben?
Szerintem alapvetően onnan indult, hogy mi mind a ketten egyébként bölcsész végzettségűek vagyunk, a filozófia volt a közös szakunk, és nagyon kíváncsiak vagyunk a világra, nyitottak vagyunk, és szerettünk megismerni különböző gondolkodásmódokat. Úgyhogy szerintem nagyon mélyen ez az alapja, ez a fajta nyitottság, és a másik pedig az, amit így az utazásaink során tapasztaltunk a világban a környezeti problémákkal kapcsolatban, és úgy voltunk vele, hogyha már ezeket mi láttuk, és tudjuk, hogy léteznek ezek a problémák, és hogy összefüggések vannak akár a mi cselekedeteink között, és a között, hogy mi történik a világnak egy távoli pontján, akkor nem engedhetjük meg magunknak, hogy ezzel ne foglalkozzunk, és ne próbáljunk meg a mindennapjainkban tenni valamit ezért.
Nem hiszem, hogy meg lehet határozni egy olyan pontot, hogy akkor most így átfordultunk hulladékmentesen, mert hogy mondhatnánk azt, hogy az egyéves utazásunk az még nem volt hulladékmentes, de például ott is kiemelt szempont volt annak, hogy tömegközlekedést használjunk, illetve hogy a saját palackot vittünk, meg víztisztítót már akkor is, és hát akkor én még nem is ismertem ezt a fogalmat, hogy zero waste, Dóri lehet, de...
Még szerintem nem, lehet, hogy nem létezett.
Nem is létezett akkoriban, még igen, 2014-ben. Illetve az van még bennünk szerintem, hogy szeretünk úgy élni, hogy saját magunk hozzuk a döntéseinket, és mondjuk az volt egy ilyen nagyon erős felismerés, hogy benne vagyunk egy ilyen fogyasztói hipnózisban, amiben így tolnak minket, és ilyen berögzült szokások vannak a fogyasztási cikkek használata és vásárlása során, és hogy amikor jött ez a felismerés, akkor azt mondtuk, hogy hát köszönöm, én meg tudom hozni azt a döntést, hogy nem veszem le a polcról azt a csomagot kekszet, hanem veszek lisztet és sütök otthon kekszet, és akkor sokkal jobban érzem magam.
Illetve még egy dolog van, most eszembe jutott, hogy így az Edward beszélt, hogy amikor elkezdtünk utazni, akkor is már az, hogy ezt tudatosan tegyük, az nagyon fontos volt. Tehát például az, hogy milyen szolgáltatásokat veszünk igénybe, kiknél lakunk, minél többet legyünk helyiekkel, minél többet menjünk tömegközlekedéssel, tehát hogy volt egy ilyen környezettudatosabb szemüvegünk, meg egy ilyen társadalmi tudatosság bennünk, és a hulladékmentességet azt pedig azért választottuk ilyen szemüvegnek, ahogy az Edward megfogalmazta, mert azt éreztük, hogy ez az a környezeti döntési helyzet, amivel nap mint nap találkozunk. És ugye ez az, amiért tényleg a nap minden percében, hogyha megváltoztatjuk a szokásainkat, akkor ezért tudunk tenni, ezért nem kell jogszabályokat hozni, vagy bármit, hanem egyszerűen tudatosabb fogyasztók vagyunk.
Ugye hallgatók így értsék és tudják, hogy ez mit is jelent, most már eljutottatok oda, én ezt már tudom, hogy saját készítésű mondjuk dezodort használtok, szappant, fogkrémet, akkor nem... amikor utaztok, nem mentek be egy boltba, hogy ti ott, ahogy említetted, kekszet vegyetek, hanem helyi pékségeket kerestek, gyümölcs, árust, és ezen keresztül tényleg leszűkítettétek azokat a nem tudom, eseteket, amikor szemetet termeltek. Volt egy előadásotok is, mi ennek a címe? Pontosan hány gram?
45 gram.
45 gram.
Igen, és hát... Érdemes meghallgatni az előadást azok után, hogy most lelőjük a poént, de ugye ez a 45 gram, ez 3 évvel ezelőtt voltunk nyáron egy 10 napos montenegrói nyaraláson, utazáson, és akkor ez a kettőnknek a szemete.
45 gram alatt.
Igen.
Úgy mutattátok, hogy nem tudom hány fém pénz körülbelül.
5 darab 200 forintosnak megfelelő súlyú, és nem ez az egy utazás, az, amit így hulladékmentesen csináltunk, hanem ez volt az első olyan kihívás, amit végig lehetett követni. Gyakorlatilag napi szinten beszámoltunk videóban és blogbejegyzésekben arról, hogy na, hol került hozzánk a hulladék, és mértük. Nem mindegyik utazásunknál mérjük és gyűjtjük most már ezeket a hulladékokat, de akartunk egy olyan utazást csinálni, ami kifejezetten erről szólt, hogy meg lehet-e csinálni, magunkon akartunk egy kísérletezni és megmutatni az embereknek, hogy amellett, hogy erre is figyeltünk, egyébként minden más szuper jó élményt szereztünk és kirándultunk, és minden utazási elem megvolt, ami klasszikus értelemben, amire az emberek elmennek nyaralni, csak közben sokkal kevesebb hulladékunk volt.
Amiért szerintem külön nagyon fel lehet rátok nézni, hogy ezt átvittétek a hétköznapi életetekbe is. Szóval ez nem csak arról szól, hogy utazás közben én most akkor Montenegróban nem termelek szemetet, hanem most már így élitek teljesen az életeteket.
Sőt, ugye ez az oldal jött először, tehát hogy itthon elkezdtünk, az egyik olyan nagy lépés, nagy fordulat volt, amikor nagyon tudatosan átálltunk arra, hogy helyi és szezon követő étrendünk legyen, és az egy nagyon erős váltás volt.
Igen, és gyakorlatilag azt csináltuk, hogy elkezdtük mondjuk azzal, hogy nem használtunk mondjuk műanyag zacskót, amikor elmentünk a boltba, a kenyérhez nem kértünk, a zöldségekhez, az ilyesmikhez nem kértünk műanyag zacskót, és akkor utána eljutottunk egészen odáig, hogy de hát a fogkrém is műanyag tubusban van, oké, hogy nem 2 percig használjuk, hanem mondjuk 2 hónapig, de hogy utána azzal mi lesz, azzal a tubussal. És akkor elkezdtünk gondolkodni így a háztartásunknak a különböző ilyen szegleteibe, hogy na akkor mit mivel tudunk kiváltani. És akkor odáig is eljutottunk, hogy például most már azért is tartjuk nagyon fontosnak ezt az idény és helyi zöldség-gyümölcsfogyasztást, mert hogy nem csak a mi saját közvetlen hulladékunk az, amire próbálunk figyelni, hanem az is, hogyha mondjuk nyáron veszem meg a paradicsomot a nénitől, aki azt termeszti, akkor annak sokkal kevesebb lesz a csomagolása, mint hogyha decemberben olasz paradicsomot veszek, ami utazott, becsomagolták, még egyszer becsomagolták a boltba, és ugye a közvetlen, meg a közvetett hulladéktermelésre is próbálunk figyelni. Úgyhogy mindig hozzáteszünk egy kis lépést.
És azt is tudom én, hogy ti úgy mentek piacra, hogy bevásárolni, hogy van egy ilyen kis régi pizsamákból vart kis szütyőke, amiben bevásároltok?
Igen, van több ilyen, amit a Dóri ilyen régi ruhákból készített. Van egy-kettő menő és trendi, amit kaptunk ajándékba a így divatos zsákkészítő vállalkozásoktól is. Illetve ugye vannak függönyzsákjaink. Azért érdekes számomra, amikor ez így szóba kerül, hogy hát akkor azt bepakoljátok, mielőtt elindultok. Hát igen, üresen elviszik a piacig. Te meg a terit visszahozod. Tehát, hogy így igazából sokkal könnyebb és sokkal kisebb hely kell neki, szóval odafele szerintem sokkal egyszerűbb ezeket elvinni, és visszafele meg mindenki elhozza plusz még az árut is. Tehát ez olyan fura logikai baki, amikor meglepődnek ezen az emberek, de biztos mi gondolkozunk furcsán, hogy ez számunkra nem olyan meglepő. Ami érdekes még, ami elő szokott jönni ezzel kapcsolatban, hogy így sokan felteszik a kérdést, hogy akkor ti megtervezitek, hogy mit vásároltok? És így ez is egy olyan érdekes szituáció, hogy azt gondoljuk, hogy hát ki az, aki nem, de úgy tűnik, hogy nagyon sokan ugye impulzusvásárlók. És most már ezt a fogalmat is bevettük az előadásainkban, meg amikor erről beszélgetünk, hogy igen, az nagyon rossz. Tehát akkor benne vagy a fogyasztói hipnózisban, hogyha te egy impulzusvásárló vagy. Igenis tudd eldönteni, hogy mit fogsz enni a következő 5 napban.
De azért ezt nem úgy kell elképzelni, hogy tehát nem ilyen rigiózusak vagyunk, hogy akkor megvan, mit fogunk reggelizni, ebédelni, vagy vacsorázni, hanem az, hogy idény zöldségeket és gyümölcsöket fogyasztunk, meg helyi tejtermékeket, ezzel gyakorlatilag nem kell terveznünk, hiszen tudjuk azt, hogy most milyen szezon van, nem úgy néz ki, hogy akkor megtervezzük, hogy na most ez a főzelék lesz, és ez lesz az étel, hanem hogy tudjuk, hogy na akkor ezeket az alapanyagokat fogjuk venni. És akkor utána abból én kitalálom, hogy mit fogunk főzni. Szóval ennyire azért nem egy ilyen tudatos és ilyen nem Excel táblázatunk van arról, mit fogunk enni, és abban pontosan hány dekára van szükség. Azért ez egy, főleg ez az egész, nem tudom, zero waste, ez nekem inkább nekem személyesen, de lehet, hogy az Edwardnak is egy ilyen kreatív alkotói folyamat, hogy nem azt veszem meg, ami készen van, nem azt, amit egy bolt el akar nekem adni, hanem én találom ki, hogy éppen akkor milyen ízekre vágyom, miből szeretnék főzni, hogyan tudom megcsinálni saját fogkrémet, úgyhogy ez egy tényleg egy ilyen kis alkotó folyamat.
És útközben azért szoktak lenni ilyen vicces sztorik is, ahogy mikor megjelentek a kis szütyőtökkel, mondjuk egy pékségnél, vagy gyümölcsösnél, emlékszem, mesélted Edvárt, hogy nem is tudom, az szintén Montenegróban volt, azt hiszem, hogy fogadtak téged, hogy el se hitték nagyon, hogy...
Hát volt egy bolt, ahova ugye visszamentünk, mert ott 3 vagy 4 napot voltunk abban a kis városkában, és oda többször visszamentünk, és akkor annyira tetszett a boltos nénnek, hogy oda hívta a kolléganőjét, és akkor így mutatta, hogy hú, nézd, döközik abba a fura zsákba, és hogy ez milyen jó. De olyan is volt, amit az előadáson ki szoktunk tenni, képet, hogy volt egy sajtáros néni, aki nem értette, hogy miért nem kell nekünk az ingyen műanyag zacskó, és minden áron ránk akarta tukmálni, hogy vigyük csak abba. Az esetek 99%-án igazából pozitív volt a fogadtatás. Nekem egyszer volt olyan szituáció, egy magyarországi gyógyfürdő területén, most nem mondom, hogy melyik városban, hogy szerettem volna egy sós perecet venni, ezt a nagyobb ilyen fesztivál perecet, és kértem a hölgyet, hogy csak adja ki nekem, nem kell beletenni zacskó. Már pedig ő beleteszi, de mondom, akkor nem kell. De hogy akkor is mondom, de mondom, mibe kerül az, hogy ide nyújtja, úgyis rajta volt az a kesztyű, tudod? de hogy azt úgy nem lehet, és akkor is belerakja az acskóba, és akkor mondtam, hogy hát akkor nem akkor kell.
Szerintem.
Igen.
De vannak nagyon pozitív példáink is. Most például pont a Facebookra tettük ki ezt a nagyon egyszerű kis történetet, hogy mi ugye a piacon vásárolunk minden szombat reggel, és van egy házaspár, akiktől mindig vesztük a zöldséget meg a gyümölcsöt, és ők elkezdtek árulni pogácsát, de 8-asával ki vannak porciózva a pogácsák műanyag zacskóba. És akkor mondta neki, hogy fú, hát olyan szeretnék megkóstolni ezt a pogácsát, de van-e olyan pogácsájuk, ami nincsen becsomagol? És mondták, hogy hát sajnos nincs, mindegyiket belerakták már, de vigyük csak el, aztán majd akkor ez az egy, ez nem számít. És mondtuk nekik, hogy hát akkor köszönjük, akkor pogácsát azt most nem veszünk. És most szombaton az Edward egyedül ment ki a piacra, és jött haza, és akkor másnap reggel én láttam, hogy kint van az asztalon egy lisztes zacskó, régi lisztes zacskóba pár szem pogács. És mondta, hogy ezt a bácsi küldte nekem, és hogy direkt most a mi kedvünkért lisztes zacskóba csomagolták. De volt olyan, aki már azóta teljesen lecserélte mondjuk az ilyen bezacskózást, mert észrevette, hogy igazából más vevőknek sincsen erre úgy igényük, hogy előre bezacskózva vegyenek, hanem mondjuk magokat tudnak ők is venni most már a saját zsákjukba, és pont annyit, amennyire szükségük van, és nincsenek előre kiporciózva, meg lehet, hogy egyébként többet is vesznek az emberek ettől a magokból. Tehát, hogy azért vannak ilyen nagyon jó sikerélményeink ott a piacon, mint ilyen vevők és fogyasztók, akik kifejeztük az igényünket, és ők meg így erre reagáltak.
Uh-huh. Szuper, kanyarodjunk rá USA-ra, a fő témánkra. Ez főleg, nem is tudom, USA-nál ugye mindenki tudja róla, hogy egy nagyon fogyasztásközpontú társadalom, az emberek vásárolnak, rengeteg szemetet termelnek, én is voltam, tehát az a mennyiségű szemét, ami ott keletkezik, az egyszerűen nem tudom, felfoghatatlan. És hogy akkor ti elmentetek Amerikába, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen tapasztalatotok volt, hiszen ugyanezzel a mentalitással mentetek, hogy ti szeretnétek minél kevesebb hulladékot termelni. Nektek mi volt a prekoncepciótok? Hogyan indultatok el?
Hát ugye azért a világ most már egy nyitottabb könyv, tehát valamennyire informálódtunk, hogy azért vannak lehetőségek ott is piacozni például, vagy a szupermarketekben is van ilyen kimérős résznek, de egyrészt aggódtunk, hogy lesz, meg hogy mennyire lesz drága, mert ugye azt hallottuk, hogy nagyon drága, és azért az USA-nál lesz szempont, meg amúgy is az utazásoknál szempont, hogy azért ne a legdrágább helyeken vásároljunk. És hát szerintem egyrészt felülmúlta a várakozásainkat, másrészt meg elszomorító tényleg az az átlagos boltokban, az olcsó boltokban az, hogy mennyire minden csomagolt és előre készített és agyontartósított.
De már azért fel voltunk egy kicsit készülve, mert az egyéves utazásunk során, amire 2014-ben indultunk, akkor pont az Egyesült Államokkal kezdtük az utazást, úgyhogy azért nagyjából már tudtuk, hogy mire számíthatunk, úgyhogy ilyen szempontból könnyebb volt, hogy már emlékeztünk arra, hogy milyen lehetőségek voltak, meg tudtuk azt is, hogy azért annyira nem drága, és annak ellenére, hogy mindig vannak ilyenek különböző úti célokkal kapcsolatban, hogy valaki azt mondja, hogy ez nagyon drága, ez nagyon olcsó, nekünk a nagyon olcsó ország is volt olyan, hogy azt mondtuk, hogy ja, hát igazából így nem volt annyira olcsó, és a nagyon drágát is ki tudtuk hozni viszonylag olcsón. Úgyhogy nem voltak ilyen nagyon prekoncepcióink, mert nagyjából itt tisztában voltunk azzal, hogy igen, egy olyan országba megyünk, ami a kapitalizmusnak a fellegvára, és ebbe kell valahogy így megtalálnunk a helyünket. Viszont ami szerintem nagyon érdekes, hogy általában az ilyen országokból, ahol valamilyen probléma nagyon koncentráltan van jelen, ott indulnak el nagyon sokszor olyan mozgalmak, amik gyökeresen szembe mennek, hiszen iszonyatosan tehát látható a probléma napi szinten. Úgyhogy azért onnan indul el minimalista mozgalom, a zero waste mozgalom, ezek mind onnan indultak el, és ilyen szempontból meg nagyon érdekes volt ezt az országot megnézni.
Meg innen a pici Magyarországból az amerikai számok és jelenségek, az sose felejtsük el, hogy ott 300 millió ember csinálja azt, ami történik, és hogyha arányosítva levetítjük, akkor lehet, hogy még jobban is jönnek ki, mint mondjuk Magyarországon tudatosság szempontjából. Persze nem értek ehhez, meg nem ismerem a számokat, de az volt az érzésünk, hogy azért lépten nyomon belefutottunk olyan kezdeményezésekbe, ami igenis egy környezettudatos és minimalista és valami fajta tudatosságról szóló irányzat és életmód.
Mi volt a tervetek? Ha már kicsit az utazást is érintsük, hogy mi volt a terv, merre mentek, mit láttok?
Hát a fő cél az volt, hogy azokban az államokban menjünk el, amiket kihagytunk az előző út során, mert már úgy voltunk vele, hogy nem akartunk végrohanni az országon, és akkor már akkor a fejünkben volt, hogy mindenképpen el szeretnénk menni Arizonába és Nevadába egyszer, és akkor ez most jött ez a lehetőség pár évvel később. Úgyhogy igazából Kaliforniából indultunk, és Nevada, Arizona, Új-Mexikó, visszafele pedig Utah, és tehát egy ilyen kört tettünk, és végül visszaértünk Kaliforniába, és a fő cél az pedig a nemzeti parkoknak a megnézése, bejárása volt, meg az, hogy megismerjünk egy-két olyan embert, akik így valami újítást csinálnak így a környezetvédelem terén, és az egyik ilyen legtávolabbi úti célunk az pont ezért az Earthshipeknek, vagy ezeknek a földhajóknak a meglátogatása volt. Ugye ezekiként csak egy ilyen tényleg zárójában, ezek olyan házak, amik teljesen ilyen off-grid működnek, tehát hogy mindenféle szolgáltatóról lecsatlakoznak, és gyakorlatilag önellátó házak, használt autógumiból és helyi anyagokból építve. Egyébként szuper esztétikusan és teljesen
dizájnosan néz ki.
És abszolút a modern életmódnak is megfelelően lehet ezeket használni, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy nomádokat kiköltöztek egy sátorba, hanem sajnos még pont az van, hogy így egy ilyen luxus kategóriának számítanak ezek a házak.
De van egy ilyen közösség, ahol ott mindenki így él.
Onnan indult el, tehát hogy ez is például egy nagyon jó példa arra, hogy honnan indul el egy ilyen mozgalom Amerikából, mert hogy nagyon-nagyon sok a hulladék, és akkor miért használunk fel teljesen új nyersanyagokat a házaknak az építéséhez, amikor ott van egy csomó kerékgumi, meg üveg, meg kólás doboz, vagy ilyen alumínium flakon, és ugye ezekből építették a házakat, és ez Új-Mexikóban, Taosban van, így a taoszi ilyen sivatagnak.
És hogy valóban van egy mozgalom ennek, tehát a világ legkülönbözőbb országaiban épült már ilyen Earthship. Ezt amúgy egy építészmérnök hozta létre ezt a koncepciót, és az ő anyagait le lehet tölteni, illetve neki van egy csapat, aki elmegy és segítkezik bármilyen.
És erről lehet bővebben olvasni a blogon, mert leírtuk azt, hogy ezek hogy néznek ki, hogy működnek, hogy van a, nem tudom, ventillálás, tehát hogy ilyen félelmeket, hogy penészedik-e, mennyi munka van vele, ilyesmiket, ezeket szerettük volna megmutatni az olvasóinknak is.
Mennyi időt voltatok kint most?
Egy hónapot. 31-2 napot.
Béreltetek autót?
Igen.
Szállás?
Szállás pedig szintén a fellegvára a couchsurfingnek. Úgyhogy mi Amerikában, amikor először mentünk, akkor is szuper jól működött a couchsurfing, és most is úgy voltunk vele, hogy mindenképpen couchsurfingelni szeretnénk. Valamint még kipróbáltunk egy új rendszert, a szervászt. Új, tehát hogy egy régebbit, mint a couchsurfing. De ezek biztos, hogy már hallottak róla a hallgatók, működik, és sőt, most újul meg a szervász.
Mert pont az utolsó, Vörös András, ő mesélt, hogy hogyan utazott még annó a 80-as években, és hogy ilyen kis fénymásolt ilyen...
Most már PDF
ilyen
van.
Ilyen illegális, körbejáró, nem tudom, könyv volt, igen. És hogy most már akkor online zálták, vagy modernizálták?
Igen, de valamennyire modernizálták, de nem lehet rajta mondjuk így keresni, mint a couchsurfing-en, amikor most beírom, hanem ez egy sokkal szűrtebb és zártabb közösség, interjúzni kell, mielőtt valaki belép az adott országában a szervász közösségbe, és igen, és egy PDF-et kaptunk, ami rajta voltak a nevek és a címei azoknak az embereknek, akik, nem tudom, mondjuk Arizonába vagy Utahba benne vannak a szervász közösségbe.
Uh-huh. Ugye ez alapvető koncepció, amit már említettünk, hogy Amerika azért drága, és egy ilyen út, hogyha valaki csak úgy elmegy és elkezd számolgatni, akkor az nagyon súlyos, hát milliós tételek lehet. Nektek mi volt a fő, nem is tudom, taktika vagy tervetek, hogy ezt így olcsón kihozzátok?
Hát ugye az egyik legnagyobb költség az autóbérlés volt, és hát ezzel kapcsolatban mindig azt mondjuk, hogy az embernek fel kell állítani egy listát, meg egy miértet, hogy mit szeretne és hogyan szeretne látni az adott országban. Mi tudtuk, hogy ki akarunk menni a városokból és a nemzeti parkokba, és hogy és hogy ez annyira bonyolult lett volna a helyi közlekedéssel vagy stoppal, ráadásul ugye télen voltunk, hogy az így nem fért bele nekünk az időnkbe, és hogy itt bevállaltunk egy költség oldalt. A másik oldal viszont az, hogy tudunk fizetni ugye az időnkkel, meg a kényelmünkkel, tehát hogy mi couchsurfingeltünk szinte végig, tehát 5 napot nem couchsurfingeltünk.
Abból egyet a kocsiban aludtunk, igen.
Egyet a kocsiban aludtunk.
Hol aludtatok?
A Kaliforniában az egyik ilyen partmenti kisváros fölött egy tévétoronyhoz vezető úton.
Én úgy tudom, hogy illegális, tehát hogy a rendőr jön, akkor
az igen, nem. Már futottunk bele egyébként ilyenbe az előző úton, úgyhogy most már azért sokkal okosabbak voltunk,
vannak kiskapuk, tehát egyrészt van egy olyan weboldal, ami úgy hívják, hogy ez a freecampsite.com.
.net,
igen. És hogy ott
egy couchsurfingtől hallottuk az előző utazásunk felénél is.
És ugye ott fenn vannak olyan spotok, olyan helyek, ahol megállhatsz az autóddal és aludhatsz, illetve a 024-es Walmart parkolva is mindig aludhatsz, illetve bárhol aludhatsz,
csak ott jön a rendőr.
Rizikózod azt, hogy jön a rendőr, de ha jön a rendőr, akkor is mondhatod azt, hogy ember 10 órát vezettem, nekem jogom, törvény adta jogod az, hogy 6 óra ilyen snap, tehát egy ilyen szundításra megállja, és akkor azt mondod, hogy most épp szundítok.
Az Interstate-en például nem is szólnak. Tehát, hogy ott az a jogod, hogy te ne vezessél fáradtan, sőt, hát kb. Felelősséged igen. is, az felülírja azt, hogy te illegális helyen alszol. Aha. Nyilván, hogyha egy napig ott maradsz meg kettőig, tehát azért ez nem egy camperség, hanem tényleg arról szól, hogy te mész most az úton, lefekszel 5-6 órára, és utána tovább mész, ez így kiváltható. De ezeken a freecampsites.net-es helyeken, ezeken kifejezetten olyan ilyen pull-outok, vagy ilyen kiállók vannak, ahol te megállhatsz, és akár 2 napig is ott lehetsz, oda van írva, hogy ez fizetős, nem fizetős, hány napig lehet ott lenni. Ez egy nagyon egyszerű weboldal egyébként, tehát semmi extra. Úgyhogy itt egy estét így aludtunk. De ezt már ugye ismertük előtte, hogy van ez az oldal.
Ki volt a legemlékezetesebb couchsurfing host? Vagy több is lehet, akire úgy emlékeztek, hogy vagy nagyon
kérdezik. A mostani az egy hónapos útron.
Vagy valami olyan nagyon pozitív couchsurfing élmény, amire azt mondjátok, hogy na hát ez különleges.
Hát az egyik szerintem a szervászos idős házaspár, aki befogadott minket Új-Mexikóban, Santa Fe-ban. Ők varázslatos, csodálatos, hihetetlen pozitív emberek voltak, és
végül 4 éjszakát maradtunk náluk, mert annyira megszerettük egymást, hogy ott maradtunk még tovább náluk.
És ugye amikor az ember így hosszabb távon utazik, meg mi elég gyakran váltunk, most már kevésbé, de még így is gyakran váltunk ugye szállás helyet, meg várost, ahol éppen járunk, vagy akár még államot is. És hogy úgy jó az, amikor így, hát olyan volt, mintha 4 napig lettek volna nagyszüleink, és akkor ők itt így a tenyerükön hordoztak minket, nagyon jókat beszélgettünk, megmutattak egy olyan érdekes dokumentumfilmet, aminek még magyar vonatkozása is van, iszonyatosan kíváncsiak voltak, tehát minden szellemi, lelki, fizikai értelemben egy feltöltődés volt a velük töltött idő.
És általában egyébként az utazásainkra ez a jellemző, hogy nagyon sokszor nem az a hely, vagy az a látványosság, ami megmarad, vagy nem azt tesz emlékezetessé egy utat, hanem ezek az emberi találkozások. Úgyhogy mi például itt is nem is terveztük egyébként, hogy Santa Fe-be megyünk, mert hogy ugye a Taos-ba mentünk ide az Új-Mexikóba, de aztán végül a szervászon megtaláltuk ezt a házaspárt, gondoltuk, hogy hát legyen, ami legyen, mi írunk nekik, és végül az kerekedett ki belőle, hogy ott 4 éjszakát velük töltöttünk, elmentünk velük a piacra reggel, és úgy egy kicsit úgy velük éltünk. És erre lehet, hogy valaki azt mondja, hogy fuha, te helyett még tölthettünk volna még egy napot vagy kettőt egy másik nemzeti parkba. De közben meg most itt ülünk, és arról beszélgetünk, hogy milyen volt náluk lenni, milyen volt az ő életüket élni, együtt főzni. Rengeteget megtudtunk az amerikai társadalomról tőlük, a politikáról, mert tehát nyilván értelmiségiként rengeteget tudtak erről mesélni, és tényleg úgy kapni információt egy országról, hogy ott a helyiekkel tudunk beszélgetni, hát ez valami eszméletlenül sokat számít. Uh-huh.
Gondolom közben meséltétek az Zero Waste missziótokat. Milyen fogadtatást, hogyan fogadták? Milyen volt a fogadtatás?
Nem szoktunk erről mesélni, nem? Csak hogyha kérdeznek. Uh-huh. Tehát, hogy,
gondolom nem úgy, hogy ti vagytok, na most az Zero Waste pápa is megyek és mindenkit megtérítek, hanem nyilván beszélgettek, és úgy, amikor előjött valakivel.
például mondjuk itt az volt, hogy mentünk ugye a piacra, és akkor vittük a saját kis textilzsákjainkat. Tehát, hogy nem térítünk, viszont beszélünk róla, vagy hát látják nálunk ezeket a dolgokat, igen. Hogy mondjuk azt mondjuk, hogy visszük a kulacsot, igen, így látják, és akkor kérdezgetik, hogy fú, hát, hogy ezt így csináljátok, és akkor így elgondolkoznak rajta. Inkább ezeknek a példáknak, a mindennapi példáknak az erejében hiszünk. És hogyha valaki megkérdezi mondjuk, hogy és akkor nálatok most így milyen fogkrémmel, akkor meg tudjuk mutatni a fogkrémet, meg tudjuk mutatni az arclemosót, meg az arclemosó pamacsot. És akkor, hogyha rákérdeznek, akkor ezekről nagyon szívesen mesélünk.
És aki rákérdezett, milyen volt a fogadtatásod? Volt olyan konkrét valaki, akinél mondjuk valaki, aki azt mondta, hogy na ő vált, és mondjuk ezt már holnaptól máshogy fogja csinálni?
Hát Amerikában most én nem emlékszem ilyen momentumra.
Azt mondjuk elmeséltétek, ami volt a kínai vonaton, mert az nagyon vicces volt.
Igen, sok utazásunknál igen, volt ennek abszolút hatása. Számeséled a kínai te?
Hát igen, ez egy nagyon érdekes sztori volt. Körülbelül egy ilyen 13 órát utaztunk egy
17-et.
Másodosztály kínai vonaton, és hát az volt, hogy rajtunk kívül nem volt fehér ember azon a részegen, sőt, talán az egész vonaton sem. És időről időre így eljöttek a másik kabinokból és megnézni, hogy hú, ott ülnek a két fehér, és hogy mi van, ahogy ezen az olcsó vonaton utaznak. És velünk szemben egy idős kínai házaspár ült, és hát ahogy rendje módja van neki, ahogy elindult a vonat, vették elő a különböző úti elemózsiákat, amiket bepakoltak, hát egy ilyen hosszú útra jó rendesen felszerelkeztek, és mindenféle ilyen szotyolát, magvakat, ilyen csomagolt cucc, olyan ilyen dobozos leves volt náluk, és ami volt, azt így ledobálták a földre, hogyha megették. És akkor még nálunk is volt narancs, meg talán valami csoki is, és mi megbeletettük az asztalon lévő tárcába a szemetünket, és amikor megtelt, akkor kivittük a folyosón lévő nagyobb szemetesbe, és hogy kétszer-háromszor ezt így megcsináltuk, meg összeszedtük azt is, amit ők a földre dobták, és utána negyedszerre a bácsi is oda tette a maga szemetét, és utána kivitte a folyosóra, és akkor hát így nézett ránk, így megerősítést kérve, hogy akkor ő most így rendes fehér emberként cselekszik-e.
Úgyhogy ezt is el szoktuk mondani, hogy ezt érdemes úgy észbe tartani, amikor utazunk, hogy valamit ott így képviselünk. Akár nem tudom, magát a turizmust, vagy a, nem tudom, Magyarországot, vagy magyar utazót, vagy az európai utazót, vagy ne adj Isten ilyen helyen még a nyugati embert is. És ők így nagyon-nagyon követik azt, amit a nyugati fehér ember csinál, és hát ezt érdemes akkor jól használni, hogy fú, hát akkor így csinálják a nyugatiak, akkor ez most a trend. És ez nagyon jó, és nagyon jó ki lehet használni, hogy ha azt a példát mutatjuk a nyugatiaknak ez a trend. Úgyhogy mi ezt örömmel szoktuk ki használni ilyen értelemben a mi nyugatiságunkat, ha már ez van.
Kanyarodjuk vissza Amerikához. Azért én is töltöttem jó pár hónapot Amerikában, és a utazás közben az a legkényelmesebb, legegyszerűbb, hogy gyors étterem, sőt, ugye nagyon sok amerikainak az alapvető étel. Ti ezt hogyan küszöböltétek, illetve hogyan étkeztetek?
Hát ez még talán inkább az olcsóság részhez kapcsolódik, hogy mi azért elég igénytelenül leszünk, amikor utazunk. Uh-huh. És ugye itt volt az autó, ami ugye közlekedési eszköz, szállás és raktár is egyben. Tehát, hogy itt tudtunk venni sajtot, meg kenyeret, és nagyjából ezt tettük, meg néhány konzervet vettünk, babkonzervet, ilyesmit. Ami nagyon érdekes volt, azt a végén fedeztük fel, hála egy couchsurfernek megint, kár, hogy nem az elején voltunk nála, hogy 10 dollárért a kínai büfékben lehet korlátlanul ételt fogyasztani. És ott ráadásul nem is műanyag tányér van, hanem rendes ilyen, ez ami a kínaiban van tányér, amit ők elmosnak utána, és ott például minden, hát ilyen nagy tárcákon volt, tehát mint egy ilyen gyors, vagy ilyen all you can eat, ahonnan tudsz venni különböző ételekből.
De mondjuk akkor, amikor mondjuk utaztatok A-ból B-be, nagy távolságok voltak, akkor azért volt, ahol nem tudtátok teljesen ezt a zero waste-et követni, és azért meg ugye kellett alkudni.
Azért is tudtuk ezt viszonylag jól követni, mert ugye mi zöldséggyümölcsöt eszünk, meg ilyesmiket, és hogy meg tudtunk venni alapanyagokat úgy, hogy utána azokat együtt főztük meg a couchsurferekkel, tehát hogy ebben is nagyon-nagyon sokat segít az, hogy gyakorlatilag van egy konyhánk, mikor megérkezünk, ők is nagyon örülnek nekik, ha nem nekik kell főzni, és mondjuk édes krumplit, brokkolit, krumplit, répát, ilyesmiket vettünk, és akkor abból főztünk ételeket, és persze mondjuk sajnos a tésztát azt nem mindig tudtuk megvenni csomagolás nélkül.
Vihetel a konzervet például.
Meg a konzervet üvegbe vettük, és nem a fém konzervbe, de tehát hogy azt csináltuk, hogy ahol viszont már tényleg az volt, hogy nem tudtuk egyszerűen megvenni csomagolás nélkül, akkor ott mondjuk azt a tésztát választottuk, ami papírban van csomagolva. Tehát, hogy ilyenekkel kötöttünk kompromisszumot. Aztán végül megtaláltunk olyan boltokat Amerikában, ahol ilyen úgynevezett ilyen bulk részleg van, ahol a tésztától a csokin keresztül mindent lehet venni, úgyhogy ott meg aztán kimérve, és akkor mi vittük a saját ilyen zsákjainkat, és akkor abba vettük, illetve nagy szomorúságunkra, mi egyébként nagyon szeretjük a kenyeret, de is nagy szomorúságunkra a kenyeret volt a legnehezebb megvenni, úgyhogy ne legyen becsomagolva. Az egyszerűen ilyen teljesen nonsens. Szerintem kétszer tudtunk egy piacon venni borzalmasan drágán kenyeret, úgyhogy nem volt becsomagolva.
Az volt a szomorú benne, hogy a szupermarketekben meg a nagyobb áruházakban is volt frissen sütött, de helyben készített kenyér, ami ugye nálunk is van, de azt is kapásban belerakták
egy olyan műanyag zacskóban,
aminek a vége nyitva volt, hogy tudjon szerezni, de belerakták. És hát persze akkor mondhatnánk, hogy kivehetjük, de akkor már több mindegy, mert úgyis kidobják azt. És nem az volt, hogy mondjuk a zsemlék is bele voltak ötösével rakva. Nem egy nagy kosárban volt, ahonnan annyit veszek ki, amit akarok, hanem ötösével előre volt csomagolva.
Hát ilyen Mirelit dolgokat, azokat meg abszolút nem veszünk, meg nem vettünk ilyen, nem tudom, csokit, meg ilyesmiket. És hogy ugye vannak olyan boltok, ahol meg ha bementünk, tényleg semmit nem tudtunk megvenni, ezek a Dollar Tree és a hasonló
egy dolláros. Amit említettél, az ilyen olcsó boltok.
Igen, tehát hogy az igénytelenség az ételben, ez nem minőségi ételt jelent, hanem azt, hogy nekünk az is oké, hogyha mondjuk két napon keresztül répát eszünk meg kenyeret sajttal. Nekünk ez így oké.
Okay. Ezzel kapcsolatban két kérdésem van. Ez árban jelentette bármi hátrányt? Tehát, hogy mondjuk, mert ugye Amerikában az egészségesebb ételek azok jóval drágábbak, mint ahogy mondtuk, ezek a dollar store és hasonló, olcsó, akár láncok, gyorsétterem, stb. Illetve hogy időben mennyi plusz energiát jelentett, hogy mondjuk megkeresni a helyi piacokat egy olyan városba, ahol akkor léptél be, nem ismersz semmit, örülsz, hogy megtalálod a szállásodat, de akkor még keres egy olyan boltot, mikor mondjuk nem is tudom, hullaéhes vagy, fáradt vagy, és akkor még keresünk olyan boltot, ahol mondjuk úgy tudunk vásárolni, hogy hulladék nélkül.
Hát azt a kompromisszumot megkötöttük, hogy kenyeret azt így kell vennünk, tehát hogy azt többször is vettük csomagolva, de a nagyobb és jobb áruházaknál mindenhol volt zöldségrészlet, ahol tudtunk hulladékmentesen vásárolni.
És nem volt drágább, tehát mondjuk inkább vettünk meg mondjuk egy avokádót $1, mint hogyha a Dollar Tree-be bementünk volna, és $1 veszünk egy zacskó chipset, vagy egy ilyen előre elkészített, nem tudom, hotdog, akármit, amit mi máshogy nem is eszünk meg, mert nem eszünk húst. Szóval, hogy inkább arra figyeltünk, hogy akkor úgy lett szerintem egyébként olcsóbb ez, hogy közben egészséges ételt vettünk, hogy azt mondtuk, hogy akkor mondjuk az avokádónak nagyobb tápértéke van, mint egy. Tehát, hogy olyan élelmiszereket ettünk, amiknek nagyobb tápértéke van ennyi. Tehát még magok mindig voltak nálunk, a magok azok viszonylag drága dolgok, de hogy cserébe mondjuk vettünk tényleg egy fél kilónyi magot egy helyen, és akkor utána azt tettük mondjuk a kocsiba, ahelyett, hogy mondjuk naponta megvettünk volna $1.5 egy kis zacskónyi magot. Tehát, hogy összeadva szerintem jó. Jóval olcsóbban jöttünk ki, mert hogyha csak egybe mész egy gyors étterembe, szerintem egy $2.5 mondjuk így a legolcsóbb, még ehető és mondjuk akkora adagú valami, amit így megeszel, és még lehet, hogy jól is laksz tőle, az tart mondjuk egy fél napig, aztán megint bemész valahova, az már $5-6-$7. És ehelyett viszont ugye elmegyünk a szupermarketbe $7, azért elég sok mindent tudunk venni. Úgyhogy nem volt drágább, hogyha ilyen organikus, hiperbió, és nem tudom milyen wolfoodsos ételeket ettünk volna, az biztos, hogy drágább lett volna, de ezek amúgy is be vannak csomagolva. Uh-huh. Tehát, hogy általában egyébként, ami nincs becsomagolva, az valahogy olcsóbb szokott lenni, mert gondolom azért is van, mert ugye a csomagolást is ki kell fizetni, meg a márka ízét, meg mindenfélét. Úgyhogy nem volt drágább, szerintem.
És a Couchsurfing hostok, hogy fogadták azt, hogy ti mindenhol főztök, illetve már konkrét bevásárlással mentek, ezt ők megszokták, hogy más utazók is így mentek?
Szerintem ez
Sőt, nagyon örülne. Igazából mi felszoktuk ajánlani. Uh-huh. Tehát, hogy ez nem is egy ilyen, hadd használjuk a konyhádat, hanem hogy mit szólnál, hogyha mi főznénk neked. Ami Amerikában szerintem egy szuper jó dolog, mert csomóan nem főznek, meg nem használjuk a konyhájukat.
Ezt mutatja, fölkerült már egy ilyen bejegyzésünk is, hogy amerikai furcsaságok, és hogy a mikron nem hőfok van, meg nem perc, hanem hogy van ilyen, hogy popcorn funkció, meg
mirelik meg frozen, meg funkció. Ilyen teljesen szürreális dolgok, amik így, és hogy ha levest akarok melegíteni, akkor most hova csavarjam a popcornra, vagy a barbecue-s, nem tudom micsodára. Úgyhogy ez például mutatja igen azt, hogy mi az, amit általában szoktak enni, és hogy nagyon sokszor örülnek. Tehát, hogy ott már ez egy kuriózum, hogy te magadnak főzöl. És örülnek, hogyha főzöl nekik valamit így tényleg nyers dolgokból. Úgyhogy ezt mi inkább egy ilyen ajánlásnak szoktuk adni, és ennek, hát nem tudom, mi se utasítjuk soha vissza, hogyha jön hozzánk egy couchsurfer, és azt mondja, hogy hát figyeljetek, akkor egyszer nem nektek kell főzni egy este. Nyilván nem az van, hogy akkor mi annyit főzünk, amennyit mi ketten megeszünk, hanem akkor az egy ilyen közösségi kis esemény, de például a szervásznál az van, hogy ott már vacsorával várnak minket. Tehát a reggel és a vacsora az például a szállásadó adja. De hogy nagyon jó fejek, mert így szoktak, így figyeltek arra, hogy mondjuk akkor ne a csomagolt gofri legyen, meg az ilyesmi, hanem akkor kiraktak olyat, ami ilyen kevésbé csomagolt dolog, és szerintem ez nagyon szuper, szuper dolog.
A házigazdák között volt bármilyen nem is tudom, ilyen tipikus, nem tudom, iskolai végzettség, életkor, akik jellemzően titeket fogadtak, vagy akik jellemzően...
Volt, nem hiszem.
Tehát volt minden, az idős, a fiatal, aki nyitott, akinek nem tudom, európaiak a leszármazottai, bármi.
Mindenféle volt, mindenféle. Tényleg volt a nagyon kupis gyűjtögető, kutyával élő idős bácsitól kezdve a csodálatos kilátással rendelkező hegytetején lévő háztól kezdve mindenféle. Az volt szerintem bennük a közös, hogy mindannyian azt adták, ami a tőlük telhető legjobb. Tehát, hogy
és nem voltak irigyek, igen.
És nem voltak, igen, tehát nem voltak irigyek, nyitottak voltak, ez az, ami így közös. Mi egyébként mi azért elég jól így megválogatjuk, hogy kiknek írunk a couchsurfingen, és szerintem így azért ki tudjuk szűrni, vagy tudunk hasonszőrűekkel találkozni.
Uh-huh. És egyébként könnyű volt? Tehát sok házigazda van, akihez lehet menni?
Hát Amerikában nagyon könnyű. Érdekes volt, hogy most egy kicsit az elején szívtunk, mert hogy ugye télen mentünk, azt hittük, hogy szezonon kívül hú, milyen jó lesz, minden hármasban öten fogadnak majd. De kiderült, hogy ilyenkor elmennek otthonról, aha, melegebb helyekre, vagy elmennek síelni, vagy ilyenkor veszik ki a kis a szabadságokat, és ezért volt úgy, hogy hát 5-6-7 embernek is kellett írni egy-egy régióba, és az elején egy kicsit kétségbe is estünk, de aztán a második felére meg a nyílt meghívókra válaszoltak, és akkor
végül minden volt. Igazán minket hívtak meg, aha, igen. És volt olyan, aki tényleg odaadta a házát, úgyhogy az első nap ott volt, és akkor mondta, hogy ő elmegy egy futóversenyre, most 5 napra, és akkor maradjunk, ameddig szeretnénk, aztán így csukjuk be a házat.
Vagy például a Hopi rezervátummal volt egy olyan csávó, hogy mondta, hogy ott van a locker az ajtónál, vegyetek ki a kulcsot, menjetek be, ez a riasztó kód, és akkor...
Igen, mert én most pont nem vagyok
nem
ott,
is
találkoztunk vele, csak mondta, hogy figyelj, láttam, hogy jöttök erre, én most úgyse vagyok ott, használjátok a lakásomat. És akkor ők így az indiai rezervátumban lakott, mert ott dolgozott.
De jó.
Csak megírta a szabályokat, meg ilyesmiket. Szóval tényleg mindenféle emberre lehet így találkozni.
Mennyire volt hideg?
Eléggé.
Igen.
És túráztatok közben?
Nagyon hideg túránk talán csak egy vagy kettő volt. Pont például a Grand Canyonnál ott iszonyatos, tehát ott azt hittük, hogy benn kell maradnunk a kocsiba, és tényleg csak ilyen amcsi módon csak a kocsiból nézzük meg. De azért tudtunk egy kicsit sétálni, tehát pár órára kisütött a nap. De ott az összes ruha rajtunk volt, ami volt nálunk, ugye limitált csomaggal utazunk, és én felvettem mindent, ami volt nálam.
De igen, mert azt terveztük egyébként, hogy kocsiba fogunk aludni, tehát hogy úgy próbáltuk így bérelni a kocsit, hogy megnéztük, hogy melyiknek hajtható legjobban hátra az ülése, ahol a választékból. Igen, igen, megnéztük, és oda mentünk, és megnéztük mindegyik kocsit, ami ott volt, hogy melyiknek lehet jobban hátrahajtani az ülését. És aztán végül egy éjszakát töltöttünk így a kocsiba, és iszonyatosan hideg volt. Tehát, hogy volt nálunk, mi mindig viszünk hálózsákot magunkkal, és viszonylag jó hálózsákunk van, de hát nagyon-nagyon fáztunk. Úgyhogy végül erről letettünk, hogy mi majd így télen Amerikában a kocsiba fogunk aludni.
Mi volt a pontos útvonalatok? Los Angelesbe érkeztetek?
Igen, Los Angelesbe érkeztünk, akkor ott egy barátunk, nekünk ott él egy barátunk, és akkor nála voltunk pár napot. Aztán elmentünk Las Vegasba, onnan át Arizonába, így a Hoover Gaton keresztül így átvezettünk Arizonába.
66-os út.
Igen, 66-os útnak egy része, és akkor Flagstaffba szálltunk meg egy ügyvédsrácnál, egy fiatal srácnál, elmentünk Sedonába, aztán a Grand Canyonhoz föl, és onnan Page-be mentünk, és ott megnéztük ezeket a nagyon híres a fotókat. Mi nem az Antilop kanyonba mentünk, egy kevésbé ismertbe, ami nem rég nyitott meg, amit egy indián család üzemeltet, vagy tehát, hogy az ő földjükön van, és akkor azt meg lehet nézni. Kevésbé turistás, sokkal hosszabb túra, ilyen nagyon-nagyon szuper volt, és onnan mentünk Új-Mexikóba, ugye? Igen, Santa Fe-be, és akkor Santa Fe-ből mentünk föl Taosba ezt az őrsipet megnézni, és akkor még utána Santa Fe-be töltöttünk pár napot, meg Albuquerque-be, és onnan pedig visszafele mentünk a Hopi rezervátumokon keresztül. Tehát onnan már ugye mentünk Hopi vissza a Hopi, és Navajo.
Új-Mexikó az Arizona mellett van? Vagy
igen. Igen.
Tehát fölmentetek, megkerültétek a Grand Canyont.
Elmentünk Új-Mexikónak az északi részén, keletfele, utána lementünk egy kicsit ugye Santa Fe-be, és mert ugye ez a Taos, ez így az észak-keleti részén van Új-Mexikónak, és ugye onnan kellett visszamennünk szintén Page-be föl. És akkor azt pedig a Hopi rezervátumokon keresztül, tehát meg akartuk nézni ezeket a Hopi messzákat, amik egyébként Amerikának a legrégebb óta lakott, tehát folyamatosan lakott települései, és akkor nagyon kíváncsiak voltunk, hogy hogy élnek a rezervátumokban, és ugye ott voltunk egy estét ennél a srácnál, vagy hát ő nem volt ott, de mi ott voltunk a házában, és akkor utána onnan elmentünk a Monument Valley-be, és aztán visszafele pedig még töltöttünk egy éjszakát. Page volt valamiért nekünk egy ilyen visszatérő, ott volt az, hogy motelben aludtunk, volt egy nagyon kedves kis motel, amit olcsó volt nagyon, és közben meg nagyon, nagyon aranyos motel, aminek közben megváltozott a neve, mire visszaértünk, de hát ez Amerikában így megy, hogy 5 nap alatt nem másik neve volt a motelnak, és onnan mentünk le, vissza, hogy is volt, a Valley of Fire-be, ez itt Las Vegas környékén.
De akkor már nem a Grand Canyon északi felé jöttetek
nem.
vissza?
Hát nem mentünk már akkor a Grand Canyonba, hanem fönt mentünk át északon, a Arizonába. És utána a Death Valley-be mentünk, ugye?
Mi is volt az a kis
város? Bocs, nem, kihagytuk teljesen Utah-t, bocsánat.
Azért kérdezem, hogy Bryce,
igen, igaz, Zion, Bryce, igen, ezt most kihagytuk, igen, olyan nehéz mindig így vissza. Igen, a Bryce Canyon, tehát az volt ugye az északi részén, a Bryce Canyon meg a Zion, és ott ugye megismerkedtünk
meg
Saint George-ban a Mormon vallással, ami nekünk szintén egy ilyen nagyon érdekes dolog volt, hogy olyan vallást ismerjünk meg, amiről nagyon keveset lehet itt
hallani. De direkt kerestétek, vagy véletlenül az egyik házigazda Mormon volt is?
Ott a Utah 80%-a mormon, tehát minden sarkon mormonba futsz igazából.
Nem is kell őket keresni, mert nagyon szívesen invitálnak.
Kíváncsiak voltunk, mert a korábbi utazásaink során már 2-3-szor találkoztunk mormonokkal, és beszélgettünk velünk. És aztán elmentünk azt akartuk, hogy megnézzük egy mormon templomot, de amivel kiderült, nem lehet ezt csak úgy megnézni a földi halandóknak. Viszont van mellette egy csodálatosan felépített és menedzselt látogatóközpont, ahova szándékosan bementünk. Aztán kicsit tovább ott ragadtunk, mint szándékoltuk, de nem volt gond ez a 2 óra.
Egyébként nem mormonok voltak, akiknél laktunk, hanem ugye nagyon sok mormont ismertek ők is, meg ott tényleg az van, hogy így belebotlasz bárhol a vallásba is, és akkor neked elmondanak tök szívesen róla mindent.
Akkor is, ha nem kérdezed, akkor is? Kicsit ilyen térítő?
Hát egy kicsit. Hát ingyenesen meglátogathatsz minden ilyen történelmi nevezetességet a városba, csak van hozzá egy idegenvezetés. De nekünk nyilván nagyon izgalmas volt, mert tényleg ez, tehát erről úgy nem nagyon lehet itthon úgy kézzelfogható információt kapni, vagy hogy nem annyira kerestük. Úgyhogy elég sokat megtudtunk például erről a vallásról is. Na és akkor ott az Zion után mentünk, igen, a Valley of Fire, igen, és akkor utána a Death Valley, és utána pedig vissza ugye Kaliforniába onnan, és a Sequoia-hoz.
És megszálltunk Visaliába.
Visalia.
Amit Visalia-nak mondanak a helyiek.
Igen, és akkor ott például ott volt az, hogy így megkerestük az interneten, hogy hol van a Farmers Market, mert hogy pont ott voltunk mi így szombaton, és akkor ugye elmentünk, és akkor megnéztük, hogy itt milyen a Farmers Market, mert ugye akkor már egyedül hagyott minket a lakásába a szállásadónk, meg elmentünk a Sikh vallásnak a templomába, amit mi nagyon szeretjük ezt a vallást, és kíváncsiak voltunk, hogy így Amerikában milyenek a szikkek. És akkor csak
Indiában.
Ők indiai, igen. Punjabban. De Amerikában rengeteg szik van, és elmentünk hozzájuk, és akkor velük is itt töltöttünk egy kis időt. Uh-huh. Ettünk velük, mert velük mindig kell enni egy kicsit. Igen. És egy ilyesmiket csináltunk ott.
Hány kilométert vezettetek?
7600, azt hiszem.
Még nem is olyan...
Annyira, nem akartunk egyébként ilyen nagyon-nagyon sokat, de így is sok lett. Na és akkor utána a Sequoia-ból pedig lementünk a nyugati partra, a Morro Bay-hez, onnan le Santa Barbarába, és aztán utána vissza Los Angelesbe. Igen.
Ha kicsit beszélgetünk a nemzeti parkokról, melyik volt a all-time favorite, kedvenc? Van-e ilyen?
Nekem most az egy hónap alatt a Bryce, az mindenképpen az...
Akkor esett a hó is mondjuk itt
benne? Nem. Az,
nem?
De
nem,
esett előtte.
Nem. A Bryce-on nem esett, ott hó volt, és verőfényes napsütés, és eszméletlen árnyalatai a sárgának és a narancssárgának. És hogy hát nem tudom, láttál-e képet, vagy
voltál
esett. És ugye azok a formák, az... Tehát, hogy így nem tudom.
Olyan, mintha a hallgatók, ugye, szerintem ismerik, olyan, mintha ilyen nagy cseppkőbarlangok lennének, csak szabadon ilyen tornyok
igen,
állnak
huduk.
Ki egy ilyen
huduk. Huduknak nevezik őket, igen. De valami ilyen nem tudom, ilyen holdbéli, kicsit ilyen holdbéli táj. Tehát, hogy valami olyan szürreális, nem tudom, egy dali festménybe lépsz be, hogy eszméletlen. És ugye, mivel volt egyrészt ugye a government shutdown-nak az idején mentünk, az a ugye a be voltak zárva a kormányzati intézmények, és emiatt ugye a nemzeti parkoknak is egy része nyitva volt, vagy nem lehetett bemenni, vagy be lehetett menni, de ingyen, de hogy nem volt annyi személyzet, hogy eltakarítsák az utakat. Ezért például mondjuk ennek a nemzeti parknak is csak a fele az zárva volt, mert hogy nem tudták már 20x napja takarítani a nemzeti parkot, viszont ezért kevesebben is voltak a nemzeti parkba, és olyan túraútvonalakon mentünk, hogy egy emberrel találkoztunk a 3-4 óra alatt. Tehát itt tényleg úgy bele lehetett ebbe a tájba simulni. És szerintem télen látni egy ilyen helyet, ami teljesen tényleg ilyen varázslatos volt, és napsütés, és hó, és minden.
Képzeld, én nyáron voltam, szeptemberben, és akkor is esett a hó. Ment egyszerűen. Tényleg nekem jutták, az egy olyan fantasztikus hely, hogy nem tudom, fél óránként ég és föld egyszer, egy minden tiszta vörös, rózsaszín, aztán mész fél órát már szürke, és teljesen megváltozik a táj, kanyonok, dombok, hegyek, ez olyan fantasztikus.
Igen, most inkább mi is egy ilyen kanyon túrán voltunk, tehát hogy nagyon sok ilyen kanyont néztünk meg ilyen szürreális helyeket. Nyilván Death Valley is, az is egy ilyen teljesen ilyen elképzelhetetlen, megfestett táj.
Neked melyik volt a kedvenc?
Hát
ez, amit Pécsben láttatok, ez a kanyon, ezt hogy hívják? Vagy ez hogy nézett ki? Ez ugyanúgy néz ki, mint az Antilop kanyon?
Igen.
Csak felfedezetlen, és még nem csak ismert.
Igen. Annyi, hogy nem, ugye az Antilop kanyon az rövidebb és szűkebb. Ennek pedig vannak ilyen szűkebb részei, de hogy azért ez egy kicsit szélesebb kanyon, és itt mondjuk aztán két és fél órás volt egy túra, pici csoportokat visznek csak, és egyáltalán nincsen benne ilyen hajtás, hogy akkor most gyertek, és akkor nem lehet fényképezni, meg nem tudom. Úgyhogy nekünk ez egy ilyen barátságosabb volt, meg kicsit olcsóbb is, igen, olcsóbb is volt, és ennek pedig Waterhouse Canyon a neve. És azt egy család csinálja, akinek a földjén van ez a kanyon. De egyébként ott azt mondta a srác, aki vezetett minket, hogy az egyik ilyen unoka, hogy nagyon sok ilyen kanyon van, csak feltáratlan, vagy nyilván ezeket nagyon sokat ugye szentként tisztelnek, és ez teljesen oké, hogy nem engednek be mindenféle embert oda, hogy összefogdossam, meg beleírjon, meg ilyesmi, és hogy ezért is lehet csak vezetetten menni ezekre.
Én helyekre. Még azt hallottam róla, hogy azért nincs sok, vagy azért nem lehet sokat látogatni, mert az esőzések miatt teljesen a sár az átmossa, és ahhoz, hogy mondjuk mint a Antelope Canyon látogathatóvá tegyék, iszonyatosan nagy munka kell azokat kitakarítani. Én amikor ott voltam, azt hiszem én a lowerbe voltam, és akkor az pont elárasztott a sár, és mondták, hogy egyébként le lehet menni saját felelősségre, ameddig tudunk, és mi ilyen bokáig álló sárban mászkáltunk, teljesen magunk, és egy idő után el is akadtunk, tehát nem is tudtunk tovább menni. És talán akkor lehet, hogy ez az oka annak, hogy...
Szóval hallom, hogy ezt kitakarítják, mert hogy ezeknek a különleges formáknak a képződéséhez pont hozzájárul az esőzés, és hogy szerintem az biztos, hogy nem tesz jót, hogy azt mesterségesen takarítgatják. De nekünk is mondta ez a túravezető srác, hogy azért is kell a vezető, mert hogy amikor itt eső van, akkor lehet, hogy 20 perc alatt, 2 vagy 5 perc alatt,
ez valami nagyon durva, 5 méteres perc víz, alatt, és nem is tudsz kimászni.
És hogy ugye csak meghatározott helyeken tudsz kimászni, tehát ez egy ilyen 90 fokú meredek fal, ami még ráadásul omlik is, hogyha kapaszkodsz, tehát nem lehet csak úgy kimászni. Úgyhogy ezért.
És így szépen elmeséltük, és mindannyian láttunk hasonlót, hogy tudnátok elmesélni a hallgatóknak ezt a helyet.
Hát te írtad róla a bejegyzést, azt szerintem az jól
lehet. Hogy kicsit kapjanak valamit a hallgatók is, mert itt tök jól beszélgettünk mi hárman.
Azt mondta egyébként nekünk a túravezetőnk, ez a srác, hogy ez egy olyan festvény, amit a szél és a homok festett a falakra.
A
szél és a víz festette. Igen, a homokszemekkel a falra. És ez tényleg így lehet elképzelni, hogy ez egy ecsetvonás, amit különböző színekbe pompázik, attól függően, hogy éppen hogyan süt be a nap. Tehát egy ilyen rózsaszín, kék,
és
vila.
És hogy a formák nagyon meditatív és relaxálóak, tehát hogy nem, nincsenek sarkos formák benne, hanem ilyen gyönyörű ívek, hullámok vannak a falon, olyan, mintha párhuzamosok lennének, de sokszor ellenkező irányba mutatnak, meg vannak átfedések, vannak az, hogy fentről lefele vannak ezek a csíkok, van úgy, hogy ugye vízszintesen
vannak. Tényleg olyan, egy festményben, mint hogy természetnek ennyi festményébe gyalogolnál, ilyen teljesen hihetetlen
színek. Kicsit olyan, mint a Robin Williamsnek az a filmje, az a Csodás álmok jönnek, amikor ott a túlvilág ilyen. Itt egy festmény, és közben még mozog is. És olyan érzésed van, ahogy mész benne, ahogy mozog körülötted a festmény. Alapvetően ugye sárga színeket használt a festő, amikor ez készült.
És akkor abból lesz néha narancssárga, lila, meg piros, attól függően, hogy süt be a nap.
És ez is olyan szűk, mint, tehát hogy amelyikben én voltam, nem az, hogy meg tudod fogni két kezeddel a két falat, hanem van, hogy el se férsz, hogy egyenesen vissza, mert el kell oldalra fordulnod, hogy a válladra lehet, hogy...
Igen, ez is olyan. Aha. Meg le kell másznod néha, tehát hogy csináltak létrát azért, hogy ugye ne ezeken a köveken, homokköveken menjenek az emberek, hanem csináltak oda egy létrát, akkor azon lejjebb lehet menni egy ilyen alsóbb részébe.
A halálvölgyében mennyire volt meleg? Hát Amerika, sőt úgy tudom, hogy a nyugati félteke legforróbb pontja.
Rettenetesen hideg volt.
Hideg volt?
nem, ez nem igaz. Fönt az egyik kilátópontnál, ami a Window of the Universe néven fut, ha jól emlékszem.
Nem az a neve, de nem tudom mi.
De valami ilyesmi neve volt. Na mindegy, van egy nagyon szép kilátó a tetején, ott én egy percre bírtam kiszállni a kocsiból. Dóri mindenképpen akart egy képet csinálni, mondtam, én nem leszek rajta azon a képen.
Jéghideg szél,
és
olyan
és szerintem legalább 60-70 km/h.
Nem tudtunk megállni a szélén.
Minusz 5-6 fokos szél. És ahogy lementünk, ott viszont ilyen 18 fok körül volt a lenti részén.
És látod egyébként lentről a fönt. Igen. De olyan szél volt, hogy azért volt nagyon-nagyon hideg, és így átfagytunk, mert hogy ezt még ilyen szelet soha nem tapasztaltam. Úgyhogy így teljesen átfújt minket a szél. De aztán utána másnap is ugye keresztül mentünk rajta, a Death Valley-n, és akkor már kevésbé fújt a szél, és akkor már ilyen nagyon kellemes volt az idő.
Nagyon-nagyon különböző részek vannak. Uh-huh. Tehát, hogy fönt iszonyatosan hideg volt ennél a Királytónál, lent a Badwaternél ott nagyon-nagyon hideg volt, és fújt a szél.
Ugye a tengerszint alatt van.
De hogy ott volt egy másik túraútvonal, valami Painter's Trail, vagy valami ilyesmi, az például ott pólóba sétáltam.
Igen. Tehát, hogy tényleg, én azt mondanám inkább erről a Death Valley-ről, hogy ez nem mondjuk a legmelegebb, vagy a leg, nem tudom milyenebb, hanem legextrémebb. Tehát, hogy tényleg elmész egy fél órás távolságban lévő másik kirándulóhelyre, és ott meg teljesen más idő van. Tehát egyszerűen ilyen az extremitásoknak így a...
És ott forgalom volt? Tehát más autók, turisták?
Voltak, de nem annyira vészes. Igen, azért a nemzeti parkokat úgy járják az emberek, de nem volt vészes. Tehát mi ezért is szeretünk egyébként szezonon kívül menni. Mi Kínában is télen voltunk, nagyon-nagyon hideg volt, de hogy mi inkább szeretjük kikerülni ezt a tömeget, így a turizmust.
És Page-nek a másik nagy látnivalóját, Horseshoe Bend.
Ott is voltunk, igen.
Nekem az az a pont, ami én ott földbe gyökerezett a lábam, amikor megláttam.
Igen, az is egy, igazából nagyon sok, tehát hogy azért nehéz, azért nem tudunk mondani neked egyet, mert hogyha most azt mondod, hogy a Szekójában milyen volt a hófötte, ilyen mamutfenyők között, és tehát hogy egyszerűen csodálatos, ugyanolyan, tehát nem nagyon nehéz egyet kiválasztani, mert minden más miatt volt nagyon-nagyon szép, meg minket a természet az teljesen lenyűgöz, a Bakonyba is, meg a Zionba is, meg bárhol. Úgyhogy bármelyiket tudnánk mondani kedvencnek. Most egy éppen ott milyen, nem tudom, sütött a nap a Bryce Canyonba, és az azért volt annyira jó, és ott esett a hó, lehet, hogy nem tudom, 5 nappal később meg valahol máshol lett volna ugyanilyen élményünk.
Uh-huh. Amikor én megterveztem annó az utat, és az előbb mondtad, hogy 7000 kilométert mentetek, az én legnagyobb hibám az volt, hogy én nagyon alul terveztem a távokat, és azt, hogy mennyit fogunk tudni egy nap alatt megtenni, és hogy ilyen történt veletek, hogy jaj, hát ez csak nem tudom, egyrészt ugye mérföldben van minden, és az ember azt gondolja, hogy az kilométer, pedig több mint másfélszer annyi, és akkor azt ránézel valamire, hogy ja, ez csak 100 mérföld, hát az hip-hop pillanatok alatt levezetjük, és akkor meg kell állni körülbelül, nem tudom, 10 percenként, mert olyat látsz, olyan sziklaformákat, olyan hegyeket, és egyszerűen nem tudsz haladni, mert folyamatosan fotózol.
Ugye az egyéves után már voltunk majdnem 2 hónapot az USA-ban,
és akkor elkövettük.
Elkövettük ezt a hibát, és most úgy terveztük meg az útvonalat már itthon, hogy a Google-on megnéztük, hogy hány óra, és akkor én hozzáadtam mindig 2-3 órát.
Igen, ez volt.
És akkor mondtam Dórinak, hogy figyelj, ez ennyi táv, ez kijön 8 órára, én ezt nem tudom levezetni egy nap alatt, mert tudom, hogy ez 11 lesz. Akkor ez
mert megállunk enni, megállunk, meglátunk valamit, és mi is olyanok vagyunk, hogy nem fölmegyünk az Interstate-re, és akkor elmegyünk A-ból B-be, hanem pont az a lényeg, hogy meglátsz valamit, és így úristen, itt most meg kell állni, vagy nyilván megállsz enni, úgyhogy ezeket bele kell kalkulálni, és Amerikában fú, ezzel nagyon-nagyon el lehet. Tehát gyakorlatilag a maga a Death Valley például, csak hogy így a méreteket tudjuk összehasonlítani, az egy kisebb európai országnak a mérete, és az egy nemzeti park. Tehát, hogy ilyen távolságok vannak, mint hogyha Magyarország egyik végéből a másikba szeretnénk elvezetni egy nap alatt, vagy erre fél napot terveznénk. Hát nem lehet.
Úgyhogy Google Maps nem számolja, hogy megállsz közben.
Igen.
Nekem többen megkerestek már, hogy nem tudom, mennek Amerikába, segítsek, mit tanácsolok, és több embernek mondtam, hogy azt felejts el, amikor azt tervező, hogy 10 nap alatt végigjárja Los Angeles, Las Vegas, San Francisco, mert ott egy hirtelen oda kerülsz a nyugati partra, és annyi látnivaló van, annyi minden van ott, és akkor még ezt belemenni, azt belemenni, és
a rohanás lesz az egész.
Felejtsd el, sokkal kevesebbet, amit terveztél, azt felezd le, és talán az bele fog férni. Uh-huh.
Igen, hát meg tényleg nem is érdemes, tehát hogy elmegyünk egy nemzeti parkba, és ott vannak egyébként a Zionba is így ki van írva, hogyha 3 órád van, ha 5 órád van, ha van egy egész napod, és nem tudom, hogyha itt vagy pár napig, tehát vannak ilyenek, hogy akkor must see ez meg az, és valahogy így nekünk az, hogy egy nemzeti parkba elvezesz 10 órát, és ott töltesz 3 órát, az egy ilyen, hát nem lehet élvezni. Persze meg tudsz nézni, ne tudsz fényképezni 2 vízesés, de akkor van értelme, hogyha ott tudsz lenni, és el tudsz menni egy nagyobb túrára, tényleg meg tudod nézni különböző szögből, úgyhogy végig rohanni lehet, tehát mindent meg lehet csinálni 10 nap alatt, ezt is, mert találkoztunk olyan koreai turistákkal Dél-Amerikába, akik 10 nap alatt a teljes Dél-Amerikát nézték meg, de fogalmuk se volt, hogy honnan, hova mennek éppen, mikor megkérdeztük őket, és hogy hol vannak.
Azt se tudják.
Azt se tudták, hogy hol vannak. Mindegy, minket felvettek, mert stoppoltunk, tehát nekünk egyébként jó volt, hogy minket felvettek a busszal. Szóval meg lehet, csak azt nem tudom, hogy akkor nézel, vagy látsz, ezt vagy érzel.
Azt hiszem a Bori mondta nekem ezt, hogy ő neki mondta valaki, hogy akkor voltál mindenhol, de nem láttál semmit.
Igen, hát ez abszolút így van. Hogy érdemesebb akkor vagy hosszabb időre elmenni, vagy akkor 2-3 helyet betervezni. De akkor azokat tényleg lehet nyugiba csinálni. Meg nyilván mindig az a legolcsóbb, tehát minél kevesebbet mész, az utazásban az a költséges, hogyha távolságot teszel meg. Kivéve, ha stoppolsz, csak vagy akkor gyalogolsz. Meg az időddel. Vagy ha gyalogolsz, csak akkor meg az időddel fizetsz. De hogy ezzel lehet a költséget csökkenteni.
Megvettétek a Nemzeti Park belépőt?
Meg.
Megvettük.
És igen. Jó ötlet volt, vagy jó döntés volt?
Nekünk jó,
mert mi sok nemzeti parkba mentünk. Vannak olyan nemzeti parkok, ahol nem lehet használni. Tehát, hogy mondjuk például az, ami indián területek, ott a helyieknek kell fizetned. Valamint, mivel ugye volt ez a shutdown, ami mi voltunk, ezért az elején például nem tudtuk megvenni a jegyet, és akkor ott külön belépőt kell fizetnünk, de hogyha ez nincsen, akkor szerintem már 3 nemzeti, nagyobb nemzeti parknál megéri. Hát $35 egy nemzeti park belépő egy ismertem nemzeti parkba, és 15-20 egy kisebbbe, és akkor még ott vannak a state parkok, meg mindenféle. Úgyhogy a $80 szerintem abszolút.
Ez
abszolút
per kocsiba, vagy per fő?
Per kocsi.
Per kocsi, sőt, 2 név van, úgyhogy mi például ott hagytuk ajándékba a barátunknak, mert 2 nevet lehet ráírni. Uh-huh. Szóval nem rendszámot kell megadni, vagy ilyesmit. Meg még kicsit úgy vagyunk vele, hogy na, ha valamit szeretünk támogatni a pénzünkkel, na, akkor az a nemzeti parkoknak a karbantartása, mert az Amerikában szerintem példamutató az, ahogy egy nemzeti park fel van építve, úgyhogy igazából ez egy viszonylag nagy költség, meg nagy része volt a büdzsénknek, miután megnéztük, de úgy voltunk vele, hogy hát, hogyha van valamilyen cél, hát akkor ez az, amire szívesen fizetünk ki pénzt.
Ugye nemzeti parkok mellett nagyvárosokban voltatok, Los Angeles és Las Vegason kívül máshol is, vagy az direkt kerültétek?
Alapból nem annyira érdeklődünk a városok iránt.
Amerikában,
de máshol sem. Tehát inkább mi ilyen természetpártiak, meg vidékpártiak vagyunk, de nyilván Las Vegasba végsétáltunk párszor ott a kaszinó környékén, meg megnéztük a belvárost, illetve ugye Los Angelesbe visszamentünk a Santa Monica Beachre, és hogy ott például ugye már másodszor jártunk, és most felfedeztünk egy ilyen tök különleges részt, ami ott egy kicsit pár utcával beljebb van, és hogy olyan, mint valami ilyen backwater, vagy ilyen kanális rendszer, és ott hajóval lehet a házak között menni, és ott ilyen tök szép házak vannak, mint nyaralók. Ez nagyon izgalmas volt. Meg Santa Fe-t imádjuk, tehát ez egy gyönyörű kisváros.
Santa Barbarában is már másodszor voltunk, és igazából az nagyon jó, amikor visszamegyünk valahova. Azt például szerintem, most felfedeztük azt, hogy így nagyon szeretünk úgy megérkezni egy helyre, hogy itt már voltunk, és mondjuk megérkezni úgy Los Angelesbe, hogy te tudod, hogy vannak a dolgok akár egy 4-5 év után, az szerintem valami hihetetlenül jó dolog, hogy a világ másik pontján te valamivel tudsz így mit kezdeni, azonosulni, és nem minden teljesen új. És tök jó volt visszamenni ezekre a helyekre. Uh-huh.
Hogyha tippet szeretnétek adni a hallgatóknak, hogy valaki szintén megy Amerikába, és megpróbálná olcsón kihozni, sőt, még esetleg minden kevesebb szemetet termelni, milyen top tippeket adnátok neki?
Hát, hogyha bérel autót, akkor tud úgy vásárolni, hogy tároljon ételt, és akkor nagyobb kiszerelésben, vagy nagyobb mennyiséget, és hogy abból tud saját magának főzni, vagy akár például egy thrift shopba be lehet szerezni egy ilyen kempingfőzőt, vagy valamilyen használt katonai boltba, és akkor saját magának tud ételt készíteni.
Az első utazásunknál mi azt csináltuk, hogy vettünk egy ilyen kempingfőzőt, és akkor a parkolóba főztünk magunknak.
Kaján sokat lehet akkor.
A kaján
kajaszállás.
kajaszállás, és nagyon meg kell nézni az autó bérlést. Tehát, hogy nagyon, hogyha azt szerintem például azt nem szabad megspórolni, hogy különböző cégeknek megnézni a bérlési árait, mert azon, tehát nagyon nem mindegy, hogy 20 dollárt fizetünk naponta egy autóért, vagy 40-et. És akkor azt bele kell tenni, azt az időt és napokat rászenni, hogy ezt megtaláljuk, és szintén a moteleknél is érdemes, hogyha így például motelba alszunk, akkor, és ugye van kocsink, akkor azt meg lehet csinálni, hogy nem a központba veszünk ki szállást, hanem valami pici városba, és azok általában olcsóbbak.
Motel mennyi volt most egy motel általában?
Nekünk most az átlagár, amit mi így láttunk, az ilyen 50-60 dollár, mi pedig az elsőnél 25-öt fizettünk, a másodiknál 35-öt.
Hát az nagyon barát, hát az nagyon jó.
És én nagyon reggelivel. Hát igen, ezeket nem szabad így, de ez szerintem egy valahogy az utazási tapasztalat hozza, hogy mik azok a helyek, ahol te rákeresel ilyenekre. Mm-hmm. Tehát mondjuk ez például Pécsben volt, viszonylag kicsi város, nem egy nagy turista látványosság, maga a hely, több nemzeti park indul, de általában az emberek nem ott szállnak meg, hanem elmennek megnézni az Antilop kanyont, aztán megy tovább valahova, és akkor éppen ezért ezeken a helyeken lehet olcsóbban megszállni. Uh-huh. Amíg mondjuk a Santa Fe-be kellett volna kivennünk valamilyen szállást, akkor az nagy valószínűséggel drágább lett volna. Úgyhogy, mert azért mi is igyekszünk beiktatni, ugye couchsurfingelünk, de azért szeretünk beiktatni olyan napokat, amikor tényleg csak így ketten vagyunk, amikor az van, hogy nem kell szocializálódnunk, mármint nyilván nagyon szeretünk szocializálódni, de vagyunk egy hónapos utazásba, azért bele kell tenni pár olyan napot, amikor tényleg olvasol este, vagy reggel úgy kelsz, hogy nem kell azonnal valakihez szólnod, hanem csak így hazamész, és vagy a teljesen saját kis szférádba. Uh-huh.
Ja. És hogyha akit a Zero Waste misszió érdekel, ő neki bármilyen tippet tudnátok mondani?
Hát szerintem az USA-ban kifejezetten azt tudnánk mondani, hogy érdemes megnézni azokat a boltokat, ahol lehet így bulk dolgokat vásárolni, vagy minél nagyobbba venni, és ezekből mi is bemutatjuk így a saját blogunkon, hogy mi hol vásároltunk, és ezeket hol lehet megtalálni, van alkalmazás is, amivel meg lehet találni, és alapvetően meg az olyan egyszerű dolgokra érdemes figyelni, vagy vigyünk magunkkal ilyen, nem tudom, textilzsákot, és akkor azt lehet egy csomószor használni, meg lehet inni mindenhol a vizet. Nagyon izgalmas például a nemzeti parkokban, hogy külön mérik, van egy ilyen automata, és ott meg lehet tölteni vízzel a kulacsot, és akkor ott van egy számláló, hogy azok az emberek, akik ma hányan töltötték meg a vízüket, hány literrel, és ezzel hány liter vizet spóroltak, mert hogy ugye egy műanyag flakonnak az előállításához is kell, annak is van egy vízlábnyoma, és hogy mennyi energiát meg vizet spóroltak az emberek, akik most nem palackos vizet vettek, úgyhogy nagyon jó pofaján ilyen játékok is vannak. Szóval szerintem a kulacs és a zsák, hogyha valaki visz, és a doboz, mert hogy rengeteg mindent adnak még plusz zacskóba, meg bedobozolnak Amerikába. Tehát akár egy ilyen gyors étterembe is nyugodtan bele lehet tenni akkor a saját dobozunkba a dolgot.
Illetve ha nem is sikerült teljesen hulladékmentesen vásárolni, egy dolgot mindenképpen meg lehet spórolni, hogyha viszünk saját nagy bevásárló szatyrot, vagy egy például a nemzeti parkokban nagyon szép címeres ilyen zacskókat lehet venni, ami ilyen nagyon erős, mint például az ikázsák, ilyen tényleg nagyon sok mindent lehet bele pakolni, és a kasszánál azt odaadjuk a pakoló fiúnak, és megkérik, hogy ne az elszakadós, egyszer használatos műanyag zacsiba rakta, nem ebbe pakolj, légy, és tök, nagyon örülnek neki.
Ami Amerikában, igen,
volt.
Tényleg ez meg egy nagyon jó, hogy Amerikában az a jó, hogy ott így nincs furcsa, nincs szokatlan, tehát hogy ott nem kellett félni, hogy mit fog mondani, mint itt, nem tudom, itt a spáros néni, hogy jaj, nem tudom leolvasni, mert egyszerűen az van, hogy minden természetes, tök oké, ha te pizsamába mész be, tehát hogy annyira sok mindent és sokféle ember szoktak meg, hogy ott ne féljünk attól, hogy bármi furcsaság, senki soha nem szólt nekünk azért, hogy mondjuk ezekbe a bulk üzletekbe is ugye az van, hogy, hogy rá kellene ragasztani egy címkét, hogy te most mit, melyik magot vitted el. És mi egyszerűen azt csináltuk, hogy telefonnal lefényképeztük a számát annak a magnak, vagy a csokoládénak, vagy tésztának, vagy bárminek, és akkor amikor ütötte, akkor megmutattuk neki a telefonon. És egy, tehát semmi, egy szemrebbenés nélkül.
Sőt, még meg is dicsérte, hogy milyen okos.
Fú, hát igazából ezt így, hát ez milyen jó ötlet, hát lehetne így is csinálni. Tehát, hogy tényleg az ilyen pozitivitásnak így a netobábja volt, hogy minden furcsaság az inkább ilyen jó pofa, amíg nyilván nem tudom, toleráns, meg nem erőszakos, meg ilyesmi. Szóval nem kell semmitől félni így Amerikában.
Uh-huh. De nem csak Amerikáról, hanem általán az a hétköznapi életről is rengeteg tippet és tanácsot adtak az olvasóknak. Hol találnak meg titeket?
Hát van vagyunk mindenhol. Egyrészt van egy blogunk, ahol részletesebb, hosszabb leírásokat lehet olvasni az utazásokról.
Vagy akár arról, hogy hogyan érdemes bepakolni egy hosszú útra, mit vittünk magunkkal. Van egy külön listánk, meg képünk arról, hogy mi mit vittünk magunkkal, akár most Amerikába, vagy Montenegróba, vagy Grúziába, vagy bárhova azért, hogy kevesebb legyen a hulladékunk. Tehát ott van egy lista azokról az eszközökről.
És ennek a neve ugye a talpalatnyitörténetek.hu. Illetve hát fönn vagyunk ugyanezen a néven a Facebookon, Instagramon is, és van egy YouTube csatornánk is, ami még, hát most már azért van rajta egy-két jobb videó, még az egyéves úton akkor nem igazán értettünk videózáshoz, meg nem is volt jó felvevő eszközünk. Ezek a videók, ezek nem profi utazós videók, ezek inkább az élményből próbálnak elkapni valamit.
Illetve még vannak a Zero Waste ötletek, igen.
Igen, pakolós videóink, meg a Zero Waste eszközök és szereknek az otthoni elkészítéséről vannak videók.
Előadást esetleg hol lesz a következő, vagy közeljövőben, vagy hol lehet ezeket? Szintén van a Facebook.
Igen, ki szoktuk írni a blogra így, nem tudom, így baloldalt, hogy hol vannak a nyilvános előadásaink. A legtöbb előadásunk az olyan, hogy vagy meghívásra megy egy céghez, egy iskolába, vagy bárhova, azok nem ilyen szempontból nem nyilvánosak, de most például lesz 3-4 fesztivál is, ahova hívtak minket előadóként.
Például volt fesztiválon is.
Volt fesztiválon is, ott leszünk, és lehet velünk akkor ott beszélgetni.
Meg a Gombaszögi nyári táborban.
A Scoutlanden, az Ecopunk fesztiválon, szóval fesztiválokon szoktunk előadni. Meg ilyen meghívásokra.
Akkor be is mondhatjuk, hogyha valakinek olyan kapcsolatai vannak, cég, vagy nem tudom, iskola, persze, az nyugodtan keresen meg titeket, igen, és szívesen adtok elő munkatársaknak, mint ahogy hozzánk is eljöttetek.
Igen, igen, mert több cégnél voltunk. Gyerekeknek is nagyon szívesen tartunk, és ezek inkább ilyen lelkesítő előadások arról, hogy ezt az életmódot, ezt meg lehet csinálni, és egyszerű tippeket mutatunk be a mi mindennapi életünkből, hogy mit, mire cseréltünk le, mire érdemes figyelni utazásnál, meg tényleg egy-két ilyen utazós kalandot, meg hát lehet tőlünk kérdezni bármit. Tényleg nagyon bátran, mert mindenre válaszolunk bármilyen ilyen kínosnak tűnő kérdésre.
Akár női kérdésekre.
Akár női kérdésekre is, hogy lehet ezeket megoldani.
Van egy kérdés, mennyi szemetet termeltek most egy hét alatt?
Nem mérjük gramra.
Hát ugye a komposztálhatót ezt külön válogatjuk, és azt mi komposztáljuk.
Ami kidobtak a szemétbe.
Amit a kommunálisba dobunk? Hát szelektívünk sem nagyon van, mert hogy ugye nálunk tényleg az van, hogy mindenféle csomagolás
van
az egyenrangú.
Van egyébként, amit kidobtok?
Levél. De hiába mondtunk le banki bármilyen csekket, online kapjuk, van, amit nem lehet, azok jönnek.
El lehet vinni tüzelni, nem tudom, hétvégi házon, meg ilyenek
azok, igen, jönnek, abból kiszedjük mondjuk ezt a műanyag kis ablakot, tehát hogy ilyeneket így külön, azt is kiszedjük belőle, úgyhogy ilyenek, amik től még nem tudtunk így megszabadulni, ezek vannak, vagy ha veszünk esetleg valamit, és ezt nem használtam, veszük, akkor annak a csomagolása szokott lenni. Kommunális...
Hát kommunális az szerintem ilyen 5-6 hetente jön össze körülbelül egy ekkora kupac.
Egy kilónyi. Tehát, hogy az, amit... Az, igen. Az nagyon-nagyon kevés, úgyhogy most éppen úgy vagyunk, hogy így le kell cserélnünk a kukánkat, mert hogy van egy, nem tudom, pár literes kukánk, de hogy... Most mi például mióta hazajöttünk Amerikából, tegnap vitte le az Edward, úgyhogy félig volt. Tehát, hogy nem, egyszerűen nem jön össze annyi szemetünk, úgyhogy szerintem tudnánk egy ilyen, nem tudom, tejfölös, nagyobb tejfölös dobozba gyűjteni, a kommunálisat. De ugye nekünk azért a hulladéknak az ilyen nagyobb része kilóra, az a komposztálhatóból van, mert tudom, zöldséghámozás, ilyesmikből jön össze.
Hát ez nagyon szép. Gratulálok.
Köszönjük. Hát köszönjük, és tényleg nem egy nagy ördöngösség, úgyhogy ajánljuk mindenkinek, hogy próbálja ki. Izgalmas egyébként az, hogyha valaki elkezdi nézni és mérni. Tehát, hogy ez egy ilyen, mint hogyha mondjuk nem lenne szemetes, hanem ki kéne pakolni a konyhaasztalra mindent, mikor elment valaki bevásárolni valamilyen szupermarketbe, és utána azt mondaná, hogy na, akkor ez most addig kint, mondjuk egy hétig kint van. És akkor azt lehet látni, hogy fú, azért így nő, hogy kedden is jött egy kis ilyen, meg szerdán is, meg nem tudom, és akkor hogy az mind ki kellene rakni, azért az úgy már így vizuálisan lehet látni, hogy hol termelődik a legtöbb hulladék, és akkor érdemes azon a vonalon elindulni, hogy na, akkor most megnézem azt, hogy a rizs tudom-e mondjuk egy, nem tudom, csomagolásmentes boltba, vagy a piacon, vagy bárhol
kimérve. Ami mondjuk nem kell minden nap.
Két hapot egyszer elmegyek.
Arra presszionálni, hogy mindenről mondjunk fel azonnal, de mondjuk egy-egy dolgot azért ki lehet váltani, amiből ritkábban kell. Vagy például a só, vagy az ecet, vagy bármi ilyesmi konyhai tartós élelmiszer, az úgy nagyon érdekes, hogyha ebbe tud az ember egy-egy lépést tenni.
Uh-huh. Szuper. Köszönöm szépen. Még hátra vannak a fix kérdéseim, mindenkinek felteszem, és most főleg Amerikával kapcsolatban, és fix kérdések, úgyhogy nem tudom mennyire lesz releváns, hogy tudtok-e olyan helyet Budapesten ajánlani, ami Amerikához és ehhez a kultúrához kapcsolódik, és ajánlanátok a hallgatóknak, hogy megnézzék. És nyilván ezer dolgot lehetne mondani, ha mondjuk nem tudom, Indiáról beszélnénk, akkor kicsit más lenne,
könnyebb.
De fix kérdés, ezt ugyanúgy felteszem.
Uh-huh. Hát ez nem tudom.
Vagy az, hogy menjenek be a Mekibe az oktogonon.
Hát ne.
Nem, inkább a Hooters-t. Vagy az most megszűnt, nem is tudom.
Mondjuk valamiért, ami ilyen... Fú, mert vannak egyébként ilyen, szoktak ilyenek lenni nálunk, hogy tudod, valami hely arra emlékeztet. Hollandiát mondjuk tudnék mondani elég könnyen. De Amerika...
Vagy ami mondjuk a Zero Waste-hez kapcsolódik.
Hát akkor egyébként nekem az lenne még a tippem, hogy megnézni azt, hogy milyen olyan, ez egy kicsit ilyen amerikai ellenes, hogy ne a nagy mamut vállalatoknál. Tehát, hogyha például mondjuk szervezünk egy eseményt, akár egy céges napot, vagy bármit, akkor megnézni azt, hogy vannak-e olyan kicsi helyi termelők és szolgáltatók, mint akikkel mondjuk mi megismerkedtünk a faluba, ahova fogunk költözni, és utána ajánlottuk nektek is az előadásunk alatt, akikről tudjuk azt, hogy helyi alapanyagokat használnak, és hogy az a pénz, amit a szolgáltatásért kifizetünk, az ott marad a kis helyi vállalkozásoknál, és őket támogatja. Uh-huh. És mi, amikor utazunk, vagy hát nyilván itthon is a mindennapjainkban, akkor keressük ezeket a helyeket, hogy hol tudjuk közvetlenül elérni azokat a szolgáltatókat, akik ilyen kicsibe csinálják.
Uh-huh. Jó, következő kérdés. Milyen applikációt használtok utazás közben? És most ez lehet akár, hogy az Zero Waste-hez kapcsolódóan valamilyen weblap, gyűjtő oldal, vagy Amerikával kapcsolatban, ami elengedhetetlen.
Az első az a GPS alkalmazás, ugye kettő közismert van, mi az egyiket használjuk, ez a Sidejig nevezetű alkalmazás, ez ugye azért nagyon jó, mert se SIM kártya, se semmilyen jel nem kell hozzá, csak a GPS képes telefon, és amikor van Wi-Fi elérés, akkor letöltöd a térképet, és bárhol megmutatja, hogy hol vagy.
És akkor nem kell GPS-t venni, bérelni a kocsiba, ezzel már megsporoltunk.
Napi
10 dollárt. Uh-huh. Nekünk ugye 25 volt a napi díja a bérlésének az autónak.
És annyi pénzből meg konkrétan veszel egy GPS-t is ki.
Igen.
Ami mondjuk megint szemetet termel.
Az meg megint, tehát, hogy például Amerikában egy nagyon jó tanács, ne dőljünk be annak, hogy minden olcsó és akciós, és ha hármat veszel, akkor ennyibe kerül, hanem próbáljunk meg annyit venni, amennyit szeretnénk, mert aztán a végén így is, úgy is drágább lesz, tehát hogyha olyat veszek meg, amely nincs szükségem, és kidobom, akkor az 50 centtel volt drágább, nem a másik volt olcsóbb 25-tel. Egyébként nagyon durva Amerikában szerintem ez, hogy így egyszerűen, még mi is be tudtunk volna dőlni. Tehát nagyon-nagyon extrém tudatosnak kell, szerintem Amerikában, hogy ne dőljünk be. Ezeknek ez extrém, nagyon nagy kihívás.
Sztori még az egyéves útról, hogy ott mi is bedőltünk egyszer, mert hogy a kedvenc fagyink az a Ben & Jerry's fagyi, ami amúgy papírdobozban van, és Fairtrade gazdálkodásból származik ez a fagylalt, és szerintünk a világ legjobb fagylaltja. És egyszer egy
szuper nem támogat minket egyébként a Ben & Jerry's, de...
De mindegy, nagyon finom.
Még.
Még,
és,
igen, de nagyon jó nagykövetek lennünk.
És egyszer egy szupermarketben olyan akció volt, hogyha kettőt fizet, hármat kap. És mi megvettünk a hármat, amúgy egyet is alig tudunk megenni ketten, de megvettük a hármat, és akkor kiértünk a kocsihoz, akkor esett le, hogy hát hűtőnk az nincs.
És Holdában vagyunk. És elkezdtük ilyen irdatlan sebességgel megenni a három benedzserést.
Nagyon rosszul
lettünk tőle, és nem is ízlett, és nem volt olyan élmény. Tehát, hogy még így is, hogy azért mi egész tudatos emberek vagyunk, de egyszerűen minket is így meg tud babonázni az, ami Amerikában van. Mert tényleg minden olcsón van. Mindenhez hozzájutsz, olcsón, meg féláron, meg ilyesmi, szóval nagyon nehéz ellenállni Amerikában ennek.
Főleg ember elmegy egy outletbe, és ott elkezd vásárolni, és hogy a pólókat, nem tudom, $9 a póló, és így, és nagyon nehéz megállni. Főleg aki először jár ott, és azt látja, és én is az elején minden hülyeséget megvettem, nagyon soknál csak az árát nézed, és minden le van akciózva, minden nagyon, még nekünk is olcsó.
Igen. Hát szerintem ezt igen. Tényleg az van, hogy egyszerűen össze kell adni azt, hogyha minden nap veszek egy $10 pólót, vagy egy $20 valamit, ami olcsónak tűnik, akkor utána mennyire adódik az össze a végén a költségvetésbe. Uh-huh. Úgyhogy tudatosnak kell lenni nagyon.
Egyéb weblap applikáció?
A Happy Cow-t használjuk még, ami ilyen specifikus abban a szempontban, hogy ez vegetáriánusoknak és vegánoknak egy ilyen étteremkereső, abból a szempontból jó még, hogy ilyen nagyon pici helyeket, kis ilyen bisztrószerű, vagy ilyen családi vállalkozások által működtetett kifőzdéket is megmutat, és hogy ott nagyon kedvesek, és hát nagyon olcsó helyeket lehet így találni. Ezt használjuk még, meg hát ugye a Couchsurfing-et használjuk sokat, annak az applikációját is.
A az most nyilván Amerikában nem annyira releváns, de hogy egy ilyen fordító, a Google-nek ezt az offline letölthető fordító programját használjuk. Valamint, ami még zero waste szempontból szerintem tök jó, ilyen különböző, nekünk a mi telefonunkon ezt Passbook-nak hívják, amivel le lehet menteni a repülőjegyet, a buszjegyet, a bármilyen jegyet a telefonra. Uh-huh. És akkor ugye ezeket nem kell kinyomtatni.
És tényleg itthoni zero waste utazás és olcsóság és spórolás, mindenki töltse le a MÁV-nak az alkalmazását, mert körülbelül fél perc alatt lehet megvenni bármilyen vonatjegyet, nem kell sorba állni a pénztárnál, és 10-20% kedvezményt ad a MÁV az applikációval vett virtuális jegyre. És ugye nem kell kinyomtatni a hőpapírt, a kalauzoknál már van ilyen lecsippantó, és hogy ugye ez a hőpapír az azért is fontos, mert ez nem újrahasznosítható papír, tehát hogy ezt nem lehet újrahasznosítani.
Ez azonnal szemét, tehát ez nem papír, hanem ez egy hőpapír, és ezt biztos sokan nem szokták tudni. Mit használunk még? Mi van még azon a listán?
Itthonra még akkor, hogy promotáljuk az ivókút.
Annak
az alkalmazását, ez tavaly nyáron jött ki.
Jön a nyár.
Azt hiszem az a neve, hogy ivókutak.hu, uh-huh. és hogy ez egy országon, de főleg Budapesten burjánzó, de egész országon átívelő program. Közkutak.hu, van alkalmazásuk is, térképre hangolt alkalmazás, közösségi fejlesztés által növekszik az adatbázis, de a lényeg az, hogy rajta vannak településenként azok a kutak, ahol meg tudod tölteni a kulacsodat bármikor,
és
nyáron is, és éttermek is csatlakoztak ehhez. Például
biciklizel, megállsz.
Igen, bemész.
Vagy ha városnézésen vagy, és nem akarsz ásványvizet venni, akkor például a Starbucks-okból is meg lehet tölteni, oda mész a
úthoz. De a Starbucks-ot nem szeretnék reklámozni, hogy hát azt mondjuk,
ezért hanem... Ezért érdemes bemenni.
És az Amerikában is működik, hogy a Starbucks pop-up.
Nem, ez egy magyar fejlesztési program.
De egyébként Amerikában meg mindenhol működik, hogy bemész és kérsz vizet. Tehát, hogy nincsen ez a...
Igen,
és külföldön is. Nálunk, hogyha étterembe mész, akkor ciki csapvizet kérni.
És így ittátok a csapvizet?
Amerikában? Igen, persze. Abszolút ittuk a csapvizet. Nem volt vele semmi probléma.
Ezek tök jók, tetszenek.
Igen.
Az utolsó kérdés pedig, hogy mi az, ami, és illetve aki inspirált titeket, és lehet ez film, könyv, szerző, dokumentumfilm, zene, akár Amerikával kapcsolatosan, akár az Zero Waste mozgalommal kapcsolatosan.
Engem elsősorban Dóri inspirál.
Ez olyan szép volt.
meg van egy szerző, akivel nagyon sokat foglalkozok, Daniel Quinn. Neki egy trilógiája van, ami egy ilyen nagyon erős szemléletmódváltásra hív minket, illetve én arra jöttem rá, hogy az összes érdeklődési köröm és tanulmányom az valahol ezekbe az irányokban mutatott, hogy mi a mi szerepünk az életben, hol vagyunk mi a társadalomban, hol vagyunk mi az élet színpadán, és hogy mit tudunk ott tenni. És szerintem ez ilyen velünk született tulajdonság ez, hogy szeretnénk minél tudatosabbak lenni, és felelősséget vállalni a döntéseinkért. Mert ebben éljük meg a szabadságot amúgy, ez az érdekes ebben. A döntés és szabály, amit hozunk magunknak, az adja a szabadságot.
Könyvek. Hát szerintem van egy-két ilyen alapmű, amit így olvasunk, tehát hogy akár tehát ilyen alternatív, akár gazdasági, társadalmi modellek, ez is az egyik, az Izmael, amit az Edward mondott, a kicsi szép például ilyen Schumachertől. Mi viszonylag sok ilyen filozófiát, vagy ilyen társadalomtudományi könyvet olvasunk, de szerintem a legjobban az inspirál, amikor olyan emberek között vagyunk, akik hasonlóan gondolkodnak, és hogy igyekszünk olyan közegben is lenni, mert hogy ilyen életmód, meg szemléletváltást, ez nagyon nehéz egyedül csinálni. És hogyha valaki ezt el szeretné kezdeni, akkor szerintem az első az, hogy próbáljon meg legalább egy-két olyan embert keresni, és velük kapcsolatba lépni, akár elmenni olyan fesztiválra, aminek ez a tematikája, milyen szemléletben van, és hogy bátran ismerkedjen és beszélgessen ilyen emberekkel. Szerintem egyébként a személyek azok, amik így legjobban inspirálnak. Meg persze van egy-két olyan az online térben nagyon aktív ember, meg akik írnak könyveket, mint a Bea Johnson, aki ezt az egész Zero Waste mozgalmat elindította, és már egy csomó követője van, akik lehet, hogy már nem tudom, híresebbek is nála, vagy a Rob Greenfield, akit az előadáson is meg szoktunk mutatni, ugye ő magán hordta egy átlag New Yorkinak a hulladék termelését. Szóval az ilyen emberek, akik ilyen nagyon inspirálók, ők minket is abszolút inspirálnak. Meg persze van azért egy-két film, ami szintén arról szól, hogy mi az, ami történik a világban.
Tényleg az egy ilyen randi filmünk volt, és szerintem egy ilyen jó kezdő mindenkinek. Amikor még ismerkedtünk Dórival, akkor egyszer elhívtam a koliba, hogy nézzem velem filmet.
És, a randi könyvünk pedig az Izmael volt.
Igen, igen. Igen. És hogy ez a film, az a Home című film, ami sose tudom jól ejteni, egy francia rendező Jean Artusnak a munkássága, és hogy a lényeg az, hogy megmutatja a világot, és hogy ez a világ egy csoda, és hogy mi itt nagyon fontos szerepet töltünk be ennek a világnak a sorsában, és hogy vállaljunk ezért felelősséget. És egy egész projekt nőtte ki magát a köré, a Home köré, ingyenesen elérhető HD minőségben a YouTube-on. Uh-huh. És ezt ők maguk töltötték fel.
Igen.
Ezeket, amit elsoroltatok, ezeket belerakjuk majd a show notes-ba. Könnyen elérhető legyen bárki, csak oda kattint és meg tudja nézni. Ugyanúgy mellette minden elérhetőségeteket. És hát én nagyon szépen köszönöm, és reméljük, hogy hallgatók között több embernek is felnyitottátok a szemét, vagy mondjuk elgondolkodik egyáltalán azon, hogy lehet máshogy is csinálni, és máshogy is élni az életét. Úgyhogy szerintem nagyon hasznos volt, én nagyon köszönöm nektek.
Mi is köszönjük. És várjuk a véleményeket majd.
És reméljük, hogy fel is vette ez a cucc.
Igen. Ha bármi kérdése marad a hallgatóknak, akkor a Facebook posztba feltehetik nektek.
Persze.
Igen.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.
Mi is köszönjük.
Ennyi fért a mai adásunkba, de még mielőtt elköszönök, szeretnék pár hasznos információt megosztani veletek a műsorról és az egyes epizódokról. Az első és legfontosabb, hogyha tetszett az adásunk, akkor iratkozzatok fel ránk és kövessetek minket, hogy ne maradjatok le a következő interjúkról sem. Ezt különböző podcast platformokon tehetitek meg. Fent vagyunk például az Apple készülékek beépített podcast alkalmazásán, de ott vagyunk SoundCloudon és YouTube-on is.
És ha már a YouTube-nál tartunk, és te is például YouTube-on hallgattál minket, akkor biztatnálak arra, hogy próbáld ki valamelyik telefonos alkalmazást, akár Apple, akár Android vagy más device-on. Az előbb felsorolt helyeken természetesen a korábbi epizódokat is vissza tudjátok hallgatni. Az interjúk alatt elég sok hasznos információ hangzik el, legyen ez akár konkrét név, helyszín, de akár weblapok, könyvek és filmcímek is. Ezeket mi összegyűjtjük és megosztjuk minden epizódnak a leírásában. Ha velünk szeretnétek kapcsolatba kerülni és bármi kérdést, javaslatot küldeni, akkor ezt több formában is meg tudjátok tenni. Egyrészt van egy e-mail címünk, ez a hello@stereotrip.hu, illetve ott vagyunk nagyobb social media csatornákon is, Instagramon és Facebookon. Facebook oldalunkat például azért is érdemes követni, mert minden adáshoz kapcsolódóan van egy játékunk. Új epizódokkal két hetente kedden jelentkezünk, addig is jó utazást mindenkinek és sziasztok!